Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden nemzetek ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 1 perc van, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, kezdődik a mai Hazafutása, a mikrofonnál Szabó Szilvia. Labdarúgással foglalkozunk az első órában, és azt kell, hogy mondjam, hogy elég ritka az, hogy aktív NB1-es labdarúgó vagy sportvezető, különösen a bajnokság ideje alatt el tud jönni ide a stúdióba, amit természetesen érthető is, de éppen ezért külön nagy szeretettel köszöntöm Fekete Tivadart, a Nyíregyháza Spartakus sportigazgatóját, és köszönjük szépen, hogy eljött ő Nyíregyházáról.
Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Ugye, amikor ezt a beszélgetést tervezgettük, akkor még nem zajlott le az NB1-es nyitó forduló, azt lehetett tudni, hogy a Nyíregyháza az Újpestet fogadja, és hallottunk elsősorban újpesti részről nagyon fogadkozó, nagyon bizakodó hangokat, éppen ezért szerintem sokakat meglepett az, hogy 2-1-re nyert a Nyíregyháza, és egy kicsit tartottam attól, hogy olyan eredmény születik, hogy vajon milyen hangulatban tudunk beszélgetni, de azt gondolom, hogy így minden kerek jelenleg a Nyíregyháza klub házatáján, úgyhogy először arról beszélj kérlek, hogy milyen volt a hétvége, ilyenkor szabad egy kicsit ünnepelni, tudom, hogy hosszú még a bajnokság, vagy úgy gondoljátok, hogy meccsről meccsre haladunk, oké, megállunk egy picit, az első győzelem megvan, szóval milyen volt például a te hétvégéd és a tegnapi első heti munkanap?
Hú, jó sok kérdés egy összegzésben. Hát a hétvége egyértelmű, hogy amikor győzelem van, akkor azért nagy titkot nem árulok el, hogy mindenkinek jó a hangulata, jó a kedély állapota, ez mi sem történt nálunk is, ugye, amikor lefújták a mérkőzést közel a helyszínen, ha jól tudom, 6-6,5 ezer néző előtt.
Mondjuk ugye, el, hogy a legmagasabb nézőszám volt a fordulóban
így
egyébként.
Van. Csapat kellőképpen megünnepelte, ilyenkor egy szerint dolgokra kell gondolni, az öltözőben van egy kis örömújongás, készítettek csapatfotót, utána volt egy közös vacsoránk, és igazából mindenki ment haza, másnap már regeneráló, illetve kompenzáló edzés volt. Pufogtathatnám itt a különböző közhelyeket, meg nagy dolgokat. Tényleg nyertünk egy mérkőzést, az első fordulóba ráadásul, nem nyertünk mi kvázi ezen kívül semmit. Ugye egy bajnokságról beszélünk, rengeteg mérkőzés van. Tudjuk azt, hogy pillanatok alatt tud ez itt változni. Tavaly is akár, hogy nagyon komoly hullámokba vettünk részt, akár mélységekben, akár magasságokban. Úgyhogy, de a hangulat az persze jó, szerintem jó, meg tudtuk alapozni ezt. Ahogy te is fogalmaztál, sokan szkeptikusak voltak, mert ugye az Újpest itt megfogalmazta elég markánsan azt, hogy nekik a céljuk mi erre a szezonra. Hát talán egy kicsit most mi így bele rondítottunk ebbe, és bízom benne, hogy a folytatása lesz másképp majd.
Ismerve a te maximalizmusodat, akár Révész Bálint tulajdonos úr optimizmusát és Bódog Tamás stílusát is, azért az borítékolható, hogy ti messze nem úgy léptetek pályára, hogy hát mondjuk jó a döntetlen, vagy mindent megteszünk, ugye ez is közhely szokott lenni, hanem ti igenis úgy fogadtátok az Újpestet, hogy a 3 pontért.
Hát igen, meg szokták mondani, persze mindenki elvégezte nyáron a munkát, meg keményen dolgoztak, egytől egyig, ami biztos, hogy ez így is volt minden klubnál. Nekem ilyen alapmottom, hogy nem szeretem ezeket, lehet egy kicsit túlságosan is, ahogy fogalmaztál, olyan tére maximalista vagyok, hogy mi szép csembe, én Idestóban negyedik éve, most már elmúlóban van, hogy Nyíregyházán vagyok, mint sportigazgató. Az eleje nem volt egyszerű, mert sokszor elmondtam már, hogy nagyon mélyen volt a klub minden tekintetben. Főleg tulajdonosunk Révész Bálinnak kellett elsősorban azt a hitet visszaadni, hogy érdemes ezt továbbra is neki csinálnia. Ugye épülőben volt az új stadion, mindenki nagy várakozásnak tekintett elébe, hogy akkor pont akkor a klub akkor fog netán keresni még az MB2-ből is. Aztán persze sikerült ezt elég rövid időn belül egy olyan útra tenni, amit talán mondhatom azt is, hogy még hogyha vannak eredményekben ilyen nekünk is nehezebb időszakaink, de szépen fejlődik a klub időről időre. Úgyhogy igen, mi is szép csendben a srácok edzettek, edzőtáborban voltunk Ausztriában, a Tamás ugye köztudottan, hogy neki is van egy olyan fajta gondolkodás a futballban, ami talán egy kicsit Magyarországon még mindig életidegen. Gondolok arra, hogy azért megköveteli azt, hogy igenis minden áldott nap tényleg kőkeményen kell edzeni, kortól függetlenül, ezt is mondhatom, tehát hogy ezekbe hisz, ugye azért több mint 30 éve kint él Németországban, magába szippantotta azt a fajta munkamorált, vagy azt a fajta futballmorált, ami erre jellemző. És ez talán igen, egy olyan háromszöget alkotunk így, ha mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó az összhang közöttünk, tényleg a tulajdonosunk mindenbe támogat minket, legyen az igazolásokban, legyen az különböző stratégiákban, soha semmilyen olyan sportszakmai dolgokba ő nagyon nem folyik bele, hanem teljes szabad kezet adott akár nekem, ugye rajtam keresztül meg a Tamásnak, ami szerintem ez a kulcsa az egésznek, hogy szépen csendbe tesszük a dolgunkat, és bízunk benne, hogy még sok ilyen örömet tudunk majd szurkolóink számára majd okozni.
Ha egy kicsit a mindennapi munkáról és a ti együttműködésétekről beszélnél, kinek mi a feladata? Például a keret kialakítása hogyan történik? Boldog Tamásnak vannak-e kívánságai, és ti elmondjátok, vagy te elmondod, hogy mire van lehetőség, vagy te javasolsz játékost, ki miben dönt, tehát hogyan kell ezt elképzelni Nyíregyházán?
Különböző struktúrákról lehet beszélni szerintem, főleg itt Magyarországon elég speciális közeg, amilyenk másolhatnánk mi különböző jóval előttünk járó futball kultúrában lévő bajnokságokat vagy országokat. Azért azt látni kell, hogy Magyarország az én véleményem szerint az továbbra is egy olyan futballországnak kell lenni, amely leginkább termelő ország, mire gondolok. Nekünk kutya kötelességünk minél több olyan magyar játékost hozzásegíteni ahhoz, hogy akár nemzetközileg is befusson minél szebb, minél eredményesebb karriert. Ez a mi szemszögünkből sincs másképpen. Lehetne itt megint nagy dolgokat mondani, hogy igen, a Sparinak a filozófiája az ez, meg az, meg amaz. Én amikor személy szerint tavaly az ősz közepe, vége fele, ugye a tulajdonos úrral le kellett ülnünk, és el lett döntve az, hogy edzőt kell váltanunk, mert az eredmények nem pozitív irányba indultak el.
Ugye akkor Szabó István ült a kispadon.
És láttuk azt a fajta folyamatot, ami mi már úgy gondoltuk, hogy abból már nem fog tudni visszajönni a csapat. Akkor Boldog Tamásra esett a választás. Én jól ismerem a Tamást, tudom azt, hogy ő mit képvisel, és én inkább abba hiszek, hogy egy kicsit ez a közép arany út, hogy az ő stílusával úgymond ötvözni a klubnak az érdekeit. És ahogy kérdezted is, hogy akkor ez hogy néz ki akár itt az igazolások, a keretkialakítás, a Tamás egy nagyon intenzív, nagyon domináns futballt képvisel, amit már ő is többször szerintem lenyilatkozott különböző formába. Ehhez igazolunk mi játékosokat, azt is tudni kell, hogy azért ebben a stílusban nem minden játékos, sőt, nagyon leszűkül, főleg itthon a játékosoknak a repertoárja, gondolok itt a magyar srácokra, hogy azért nem ehhez vannak hozzászokva se utánpótlásba, se felnőtt korba, hogy folyamatosan magas intenzitás, folyamatosan visszatámadni, nagyon magasan elkezdeni már a letámadást, agresszívan, rengeteg párharccal, tényleg sokat futván.
Ugye ez Tamás a német stílust hozta haza gyakorlatilag.
Így van, így van. Hát ugye korán kikerült, mint labdarúgó, aztán az edzői pályát is már ott elkezdte szépen bontogatni, és érthető, hogy ő hozzá ez a fajta úgymond futballstílus áll a legközelebb. Ilyenkor egy felelős vezetőnek én azt gondolom, hogy tisztába kell lenni. Tehát, hogyha nem vagy tisztába, akkor borul az egész, mert hogyha most akkor is leigazoljuk a Tamást, de mi kis ügyeske, piszipasszos, labdatartós, kis technikás srácokat akarunk a pályán, akkor előbb-utóbb ez nem fog működni. Tehát mi ennek alapján válasszuk ki közösen Tamással a játékosokat. Ennek
közösen kell ehhez a rendszerhez játékost szerződni.
Így van, azért, ha most százalékba kéne kicsit, akkor azt mondom, egy picit a felelősség nálam nagyobb, mivel egy edzőnek azért legtöbbször mindig a hétvégi eredmény, vagy akár a bajnokságban elért eredményhez kellenek leginkább a játékosok, ezt kell szépíteni. Tehát azért minden edző nyerni akar, minden edző sikeres akar lenni, minden edző titulusokat akar magának szerezni, amit teljesen normális, de azért egy vezetőnek, egy sportigazgatónak komplexen kell látni az egész klubnak a működését. Tehát azért figyelni kell arra is, amit mi már elkezdtünk most az elmúlt egy-két évben, hogy akár a játékos értékesítésből befolyó összegeket igenis a költségvetésünknek egy bizonyos részét tudja ezt fedezni. Úgyhogy nekem azért figyelnem kell arra, hogy milyen életkorú az a játékos, figyelni kell arra, hogy abban a játékosban van esetleg egy olyan transfer, hogyha mi nálunk játszik akár egy-két szezont, akkor mi még abból tudunk belőle profitálni anyagilag is, de szerintem teljesen zökkenőmentesen megy, mindig leülünk, megbeszéljük, nekem is fontos az ő visszajelzése, hogy szakmailag hogy látja. Nekem nem érdekem, hogy olyan játékost rákényszerítsek, akivel ő nem akar dolgozni, úgyhogy tényleg ez nagyon zökkenőmentesen működik köttünk között.
Mi a vonzó a Nyíregyházában egy hazai vagy külföldi játékos számára? A hírek szerint itt nem feltétlenül magasak, vagy olyan magasak, mint más kluboknál az alapfizetések, viszont egy olyan bónuszrendszer dolgoztatok ki, ami eredményességgel párosulva nyilván azt eredményezi, hogy jól jár egy labdarúgó. Ezek igazak-e, ezek a hírek?
Igen, ezek valójában igazak. Amikor már NB2-be oda kerültem, legfőképp a nyártól sikerült ezt, mondhatom, bevezetnem, és a tulajdonos úrnál ezt sikerült elérni, átvinni, ami elsőre azért neki is úgy furcsa volt, mert nem ez volt szokva. Tehát azért Nyíregyházára lement egy játékos, akár a képviseletével, menedzserével, ügynökével, a klub szerette volna leigazolni, bemondott egy számot, Bálint az meg természetesen bízva abba, hogy ez a játékos ez jó, ő ezt elfogadta, csak igen, mindig általában ott borult a történet, amikor az a játékos nem úgy teljesített, nem úgy vállalta azokat az ígéreteket, és akkor előbb-utóbb ez úgy általában mindig konfliktushoz vezet, vagy válláshoz vezet.
Mert ami, hiszen tehetetlen a klub, igaz? Van egy élő szerződés, hiába nem
van,
teljesít a játékos, semmilyen eszköz nincs a kezetetben.
Szoktam mondani, hogyha lelátón ül a játékos, és most lehet, hogy hallgatja pár fiú, akkor ezek után végképp nem fog majd Nyíregyházára jönni. De szoktam mondani, hogyha lelátón ül, és ugyanúgy megkapja azt a fizetését, vagy a kispadon, vagy a pályán, az nem ugyanaz. Nekünk legalábbis nem ugyanaz. Lehet, hogy a játékosoknak ugyanaz. Tisztelet a kivétel, vagy ahogy szokták mondani, akinek inge nem veszi ugye magára, de teljes mértékben minden egyes játékosunknál ez úgy működik, hogy van egy alapfizetés, és akár a posztjára vonatkozóan, akár az ő játékstílusához hozzám mérven egy olyan bónuszrendszer van kidolgozva, amivel hiszünk abba, hogy őt maximálisan tudjuk motiválni. Érdeke legyen az, hogy először is csapatba kerüljön, utána keretbot legyen, pályán legyen, játszom minél többet. Egy példa csak, amikor NB2-be az NB2-es bajnokságot megnyertük, három fordulóval vége előtt már eldőlt az, hogy mi bajnokok vagyunk, és ugye a foci közegben már mindenhol azért mentek a különböző teóriák, mendemondák, Szpari az majd úgyis leadja azt a három meccset, ráadásul a háromból két olyan meccsünk volt, amelyeknek az ellenfeleinknek mind a kettőnek nagyon számított, a bennmaradás miatt a pont. És így jókat mosolyogtam én is, meg az ügyvezető kollégámmal együtt, mert tudtuk azt, hogy jó pár játékosnak viszont kelleni fognak a játékpercek, kelleni fognak még a bizonyos pontszámok, illetve ez belekényszerítette őket, hogy nekünk ez nagyon fontos ez a három pont is.
Pedig vagy mondom, esetleg bizonyítson, hogy rá számítsatok a következő idényben is, nem?
Az nem igazából, mert ugye élő szerződése van, akkor van, nem, amiket az előbb soroltam, hogy neki még kell teljesíteni olyan, mint egy akadálypályán, még olyan kritériumokat ahhoz, hogy célba érjen végérvényesen, illetve nem beszélve arról, hogy itt az évvégi bónuszok, és mind a három mérkőzést megnyertük. És lám, tehát, hogy működik. Az NB1-ben is, amikor elindultunk, akkor is ez volt. Tavaly is ezt képviseltük, illetve az idei szezontól se változott. Persze, azért ez az elején nem volt olyan egyszerű, be kell, hogy valljam, mert azért a játékosoknak, amikor leültem velük, és ezekről beszélgettem, akkor mindegyik először nézte, hogy fú, hát igen, ja, de hát ez csak akkor, ha. Uh-huh. Mert igen, ez a lényege neki, és mi ebbe hiszünk.
És akkor ez motiválja őket, szemmel láthatóan tisztában vannak ezzel, hogy ha teljesítenek, akkor bizony anyagilag is jól fognak járni.
Én úgy gondolom, hogy maximálisan motiválja, mert ahogy említetted is, hogy mi nem tudunk adni olyan alapfizetéseket, mint jó pár klubnál, ezért valahol egy kényszerpályán van, hogyha ő igenis többet akar keresni, akkor ahhoz nem elég csak az, hogy edzünk egyet, nem elég csak az, hogy focizgatunk egyet, és nem beszélve arról, hogyha kicsit mélyebben belegondolunk akkor, hogyha viszont jól teljesítenek, akkor jön az, hogy felhívják magukra a figyelmet, és az utóbbi egy-két évben nekünk ez szépen megindult, úgymond a játékos értékesítés is.
Azt jól tudom, hogy mielőtt Nyíregyházára érkeztél, a játékosok eladása az nem igazán volt jellemző. Tehát amióta te itt vagy, azóta lehet anyagi bevétellel is számolni, hiszen ezeket a fiúkat, ahogy mondod, akik magukra felhívják a figyelmet, tovább tudjátok értékesíteni, és ebben neked komoly szereped van, volt.
Igen, most már hál' Istennek, hogy jó pár ilyen játékos van, akit erre a lapra fel tudnánk írni. Ennek is azért idő kell, tehát azért nem megy egyik napról másikra, most én egy klubot akarok majd vezetni, és akkor majd hozok játékosokat, meg eladok, mert itt is azért nagyon fontos az, hogy azért legyen meg a tagság is, azért ebbe a kilezett 12 csapatos NB1-be nagyon észnél kell lenni, figyelni kell arra, hogy azért az edzőnek is megmaradjanak azok a komfortérzései, a mindennapjai, hogy nem az van, hogy minden áldott szezonban óriási személyi változások vannak. Most jutottunk el oda, hogy ha nézzük a tavaszi sikeres csapatunkat, amely a tavaszi tabell alapján a harmadik helyen végzett, abból igazából egy olyan játékos távozott el, akit mondhatok, hogy azért ő egy nagyon komoly, markáns játékot produkált minden tekintetben, ugye ő a Tijani. Aki nálunk kölcsönbe volt télen, amikor szerződtettük, nem titok, hogy leginkább azért is tudtam ide édesgetni, mert ő mindenképpen játszani akart, pont egy olyan időszakban volt, amikor egy kicsit úgy periférián volt az adott klubjánál. A klubjának jól jöttünk mi, mint Nyíregyháza, kötöttünk közösen egy olyan megállapodást, hogy átvállaltunk a fizetésének egy bizonyos részét, idejött, felvázoltuk neki, hogy mik a célok, benne kell maradni, számítunk rá, egészségesen nyomni fogjuk, ő gólokat fog szerezni, gólpasszokat fog adni, ő fog játszani, akkor megint megnyílik neki az a lehetőség, ami így is lett, mert az Újpest ugye kivásárolt a szerződéséből. Úgyhogy nekünk a tavaszi csapat az mondhatom, hogy 90%-ban megvan. Igazából akik eltávoztak, azok vagy azért távoztak, mert már lejárt a szerződésük, vagy keveselték azt a játék lehetőséget, ami számukra nem elegendő, úgyhogy azoknak a helyére meg bízom benne, nagyon játékosokat igazoltunk, akikhez bármikor lehet nyúlni, és kellő konkurenciát tudnak jelenteni a csapatba.
Még ugye nyitott az átigazolási időszak, akkor azt mondod, hogy kész van, komplett a keret, már nem is terveztek játékosok igazolását? Vagy ezt így nem lehet kimondani?
Nem szeretem így kimondani. Én akkor szeretem kimondani, amikor éjfélt üt az óra az átigazolási utolsó napon. Onnantól a másnapján lehet azt mondani, hogy na, akkor kész a keret, mivel nincs is már nagyon lehetőség akkor igazolni. addig bármi előfordulhat, sérülés lehet, bejöhet egy olyan ajánlat esetleg adott játékosunkért, amit fontolóra veszünk netán, és támogatjuk akár azt, hogy amit ugye az előbb már említettem, hogy bevételhez tudjunk még inkább jutni. Nem tervezzük, tehát olyan téren nem tervezzük, hogy az értékeinket, akiket akartunk, azokat lásd, Keresztes Krisztián is, ugye, akit az előbb említettél, ő számára is kötöttünk egy olyan üzletet a Fürttel, ami a klubunknak nagyon előnyös, de ameddig nem zárul az átigazolási időszak, addig ott vagyunk mi is résen a piacon, lőtávolban vagyunk. Igazából úgy fogalmaznék, hogy abban az esetben, hogyha valaki kimegy nekünk az ajtón, akkor fogunk majd befele is hozni játékost.
Ha már említetted Keresztes Krisztiánt, ugye tegnap lett hivatalos, hogy a német másodosztályú Fürtt leigazolta, egyelőre kölcsönben, de van egy olyan opció, hogy megfelelő játékperc esetén vételi joga van a német csapatnak. Hallgassuk meg őt, tegnap nyilatkozott a Nemzeti Sportrádiónak.
Igazából szerettem volna elsősorban külföldön maradni, ezt beszéltük a Nyíregyházával és a vezetőkkel is, ebben partnerek voltak végig, úgyhogy ennek nagyon hálás vagyok. És volt több ajánlatom a Bundesliga 2-ből. Miután beszéltem a mindkét edzővel, meg a vezetéssel, úgy döntöttem, hogy a Fürtt legyen az. Hosszabbítottunk a Nyíregyházával egy évet, és így kölcsön adtak. Hát így is anyagilag jól járt a klub, a Nyíregyháza is, meg a Fürttnek ugye vételi opciója van. Ez egy bizonyos meccszám után ez automatikussá válik. Nyilván ez a fizikalitás, amit tudok adni a csapatnak, meg a stabilitást, úgy gondolom, meg nyilván az hogy ballábosként játékfelépítésben is akár tudom segíteni a csapatot. Úgyhogy ezek az erősségeim ezért igazoltak.
Ilyenkor mi van benned? Van egy szigorú sportszakmai, sportigazgatói szemlélet, hogy például anyagilag is jól járjon a klub, vagy emberileg is például kötődsz a játékosokhoz, hogy azt nézed, hogy neki jobb lesz, esetleg a válogatottba könnyebben bekerül külföldön, jobban tud fejlődni, mint Nyíregyházán, szóval milyen érzések vannak ilyenkor benned?
Hát ahogy elsoroltad a sorrendet, tehát akármennyire húsvérember vagyok én is, és ugyanúgy van lelkületem, mint minden más embernek, de mindig azt szoktam mondani, hogy az érzelmeket azt való az ajtón kívül kell hagyni, bármennyire is nehéz, és bármennyire is nagyon jó kapcsolatot ápolok a játékosokkal, mert hiszek abba, hogy ahhoz, hogy minél sikeresebb legyen akár a klub, akár az adott játékos. Nagyon fontos, hogy a lelkükre is tudjunk mindig hatni. Szerintem ez Nyíregyházán talán mondhatom, hogy nálunk ez egyedülálló. A Krisztián esetében se volt másképp, amikor szerződtettük őt. Én ismerem már az utánpótlásból őt is, mint nagyon sokukat a mostani keretünkben is. Közel egy évig nem játszott. Ugye Győr játékosa volt, Dachhoz kiadták a testvércsapatukhoz, ott se játszott, visszavitték, NB3-ban letették, ott se játszott. Tehát egy nagyon-nagyon mély mentális állapotba tudtam én már, vagy tudtuk elhozni Győrből. Nagyon örülök neki, hogy most ma arról lehet beszélni, hogy ő a Bundesliga 2 egyik csapatához tudott szerződni, úgyhogy a sorrend az igen, az első klub, tehát én erre szerződtem engem Révész Bálint, amikor annak idején megkeresett és megalapodtunk, nekem elsődleges mindig is a klub volt és a klub lesz. Még hogyha néha fájó döntéseket kell meghozni, szoktam mondani, hogy a színfalak mögött csak mi tudjuk szereplők, hogy mi van. A kívülállók nem tudják. De hogyha kicsit beszélgetünk, mint most is, akkor azért szoktam elárulni olyan dolgokat, amiből arra lehet következtetni, hogy mint itt a Krisztián esetében is, hogy amikor a klubnak előnyös dolgok származtak, vagy származnak most ebből, mert rakjuk tisztában, ő érte, van egy kölcsönadási díj, amit a Fürtt rendezett nekünk, rendez irányunkba, illetve van egy olyan kötelezettsége, ami egy bizonyos, nevezetjük játékpercnek, mérkőzés számnak összeadódva, ahogy ez megvan, akkor automatikusan ki kell fizetniük a cekket. Úgyhogy ez egy olyan sztori akkor már, hogyha ha itt tartunk, hogy a klub nagyon jól jár, illetve a Krisztián is jól fog járni, úgyhogy büszke vagyok ő rá is, de volt itt a múltban már más is, mások is, akik ez ugyanez elmondható, és én már látom azokat a játékosainkat, akik nagyon szép jövő előtt állnak, és igenis közösen hozzá fogjuk őket segíteni, hogy nemzetközi szintére ki tudjanak lépni.
Beszélünk majd még a fiatalokról is. Rólad azért lehet azt tudni, hogy különösen Szentlőrincen, de előtte is utánpótlás korú csapatoknál dolgoztál, játékos megfigyelő is voltál, tehát gyakorlatilag szinte mindenkit ismersz. Ez a mai napig így van, tehát te napra kész vagy. Most említetted például Krisztiánt, hogy sérült volt mentálisan, nem volt jó állapotban, tehát neked tudnod kell, hogy kik ezek a játékosok, akikre mondjuk le tudsz csapni, de említhetném Tímár Krisztiánt is, akit annak idején rögtön azután megkerestél, hogy azt lehetett hallani, hogy a Győrtől menesztették. Szóval napra késznek kell lenni, hogy gyors legyél, és ezeket a döntéseket minél gyorsabban mások előtt meghozd?
Szerintem percre kész vagyok, tehát megint egy kicsit lehet, hogy ez ilyen túlzott önbizalomnak tűnik, de ez így van. Tehát én abban hiszek, hogy ez másképp nem működik. Tehát ez a futballvilága, ez csak úgy működik, hogyha az ember tényleg 100%-osan benne van a dolgokba. Én teljesen más utat jártam be, mint sok vezetőtársam, ugye ebbe is vannak csak úgy, mint a játékosoknál, vagy ahogy említettem, a kluboknak azok a különböző modellek. Az én életpályám is egy teljesen, talán mondhatom azt, hogy egy egyedi, vagy egyedülálló. Én nagyon-nagyon megtapostam azért, amiért én most tartok. Gondolok itt arra, hogy az én nevem mellett nem szerepel 50 se 100 váltott mérkőzés. Nálam a legmagasabb szint játékosként annak idén az NB2 volt. Én nagyon hamar, mondhatom így a 30-as évek elején, közepén már felmértem azt, hogy lehet ebben még 50-100 meccs. Uh-huh. Én inkább azt választottam, hogy inkább a futballomat áldoztam be, és inkább mentem alacsonyabb osztályra futballozni, de tudatosan elkezdtem először utánpótlás korú srácokkal edzősködni, elkezdtem a különböző edzői szinteket végigjárni, végigtanulni, mellette elkezdtem a játékos megfigyelés, mindig vonzott az a fajta, olyan edző voltam utánpótlásban is, hogy nem azt vártam, hogy odaraknak elém egy A4-es lapot, hogy na, figyelj, csak ez a kis csapatod, ezzel kell akkor most egy vagy két évig dolgoznod, hanem én az a típus voltam, hogy...
Szeretted te összerakni?
Igen, igen. Mondhatni talán modern szó, ez a menedzseri típus voltam, hogy mentem, kutattam, modern nevén megint scoutoltam, kiválasztottam, és minél erősebb kereteket szerettem így kialakítani. Büszke is vagyok arra, hogy nagyon sokan játékosnak lehettem edzője, kisebb, rövidebb, hosszabb ideig, akik akár válogatottságig eljutottak, akár nemzetközi porondra kikerülhettek, de mondhatnám azt is, hogy a játékos megfigyelésből is adódtak jó páran. És így van, az évek alatt azért nagyon nagy bázis gyűlt így össze. Nem titok, hogy erről van nekem egy összesített rendszerem, amit folyamatosan frissítek, ugye. Most már, amióta sportigazgató vagyok, főleg Nyíregyházán, azért már nem tudom azt megtenni, mint korábban, hogy azért, ha kellett, beültem az autóba, és elmentem az ország másik végébe is, akár egy utánpótlás meccsér, vagy egy alacsonyabb osztályú meccsér. Itt azért leredukálódik a szűkebb agglomerációra, de akár mikor, ha Nyíregyházáról hazamegyek ugye pécsiként, akkor ott is már nézem az adatbázis adatbankot, hogy van-e utánpótlás meccs, milyen korosztály, hány órakor játszik, mert mindig azt hallom, hogy résen kell lenni, és talán ennek is köszönhető, vagy ad számomra egy könnyebbséget, hogy kevés olyan játékos van, legfőképp magyar, aki számomra ismeretlen, amikor mondjuk ajánlást kapok.
És akkor mondjuk a menedzserek sem tudnak úgymond megvezetni, mert azért pontosan képben vagy, hogy kit ajánlanak, kit érdemes leszerződtetni.
Igen, sokukkal szerintem jó kapcsolatot ápolok, és amikor már csörön a telefon, akkor mindig azt szoktam mondani csak, hogy térjünk a lényegre, mert nagyon a bevezetőt azt nem kell, mert úgy általában körbírják a játékos, és akkor utána végén közlik, hogy ki. Tehát tudják, hogy nálam azért ebben más a történet, de ez ez így van helyén és rendjén, tehát én ebből csak kamatoztatok ilyen téren, úgyhogy én ezt büszkén vállalom, hogy ahogy említettem is, hogy nekem talán nehezebb volt, mert nem egyből az ölembe hullott az, hogy például akár Nyíregyházán legyek sportigazgató, de büszkén vallom azt is, hogy amikor Szentőrincre oda kerültem az NB3 végén kullogó csapatból egy NB2-es klubot sikerült megvalósítani. Úgyhogy ezek mind-mind olyan címek és emlékek, amire biztos, hogy büszke leszek majd jó pár év múlva is.
Sok mindenről fogunk még beszélgetni, egy rövid hírek miatti szünetre elmegyünk, továbbra is Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartakusz sportigazgatója a vendégünk.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
Gyere, Pisto, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Pisto a második.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Zinedine Zidane, a francia válogatott szövetségi kapitánya, megszavazta a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását a parlament. Visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Negyedik helyen végzett a magyar női párbajtőr csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A Muhari Eszter, Nagy Blanka, Büki Lili, Jász Borsodi Emma összeállítású válogatott a bronzmérkőzésen a dél-koreaiaktól kapott ki. A Dósa Dániel, Szemes Gergő, Mihály Andor, Tóth Gergő alkotta tőrválogatott a hetedik helyen végzett. Zinedine Zidane veszi át a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztját. A játékosként világ és Európa bajnok 54 éves szakember szerződése a 2030-as világbajnokság végéig szól. Az aranylabdás Zidane edzőként két időszakban irányította a Real Madridot, amellyel 3 alkalommal nyert a bajnokok ligáját. 2031-ig szóló szerződés hosszabbítást írt alá Josko Gvardiol a Manchester City-vel. A horvát hátvéd 3 évvel ezelőtt igazolt az angol klubhoz, amellyel bajnoki címet, ligakupát, FA kupát, angol szuperkupát, európai szuperkupát és klubvilágbajnokságot nyert a manchesteri csapattal. A Győr egy idényre kölcsönadta Jovan Zsivkovicsot a szerb első osztályban szereplő Radnicskinak. A 20 éves osztrák szerb szélső 2025 nyarán érkezett Győrbe. Az osztrák labdarúgás egyik nagy ígéreteként emlegetett szélső támadó nem tudott alapemberré válni. Az előző idényben 10 tétmérkőzésen lépett pályára, 2 gól és 1 gólpassz került a neve mellé.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezetek közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Új politikai erőszakszervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Boka János a Facebook oldalán azt írta, magánemberek és cégek vagyona is a politikai bosszú és elrettentés célpontjává válhat. Boka János úgy véli, hogy Magyar Péter totális önkényt épít, amely ellen a Fidesz minden törvényes eszközzel fel fog lépni. Zárta bejegyzését Bóka János. Biztonságban van az ország energiaellátása annak ellenére, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi erőmű teljesítményét. Tájékoztatott a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja. Így a biztonságos üzemelés érdekében kellett csökkenteni a teljesítményt. Még tart a vizsgálat a Fradiváros 25 milliárd forintos állami támogatásával kapcsolatban, közölte a belügyminisztérium. A tárca jelezte, csak a vizsgálat lezárása után adnak majd részletes tájékoztatást. Hozzátették, a kormány az átláthatóság híve, és ebben az ügyben is megosztja majd, mire adták a közpénzt az előző kormány döntéshozói, és mire használta fel azt a klub.
Közlekedés.
Korábban keresztbe fordult egy kamion az M0-as autóút déli szektorában Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon. A 20-as kilométernél a belső sávban megindult a forgalom, de a 11-es kilométernél torlódás csak lassan oszlik fel. Az M51-es autóút és az M5-ös autópálya M0-ás felé vezető oldalai is torlódnak, valamint a baleset miatt az M0-ás ellenkező oldalán is 8 kilométeres torlódás alakult ki.
Időjárás.
Napról napra melegszik az idő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. A szél több helyen megélénkül. Derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos, a hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Hazafutást, vendégünk továbbra is Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartakusz sportigazgatója, és elsősorban aktuális dolgokról beszélgettünk az első fél órában. Most egy kicsit viszont ugranék az időben vissza. Ugye 2022. decemberében neveztek ki téged sportigazgatónak, és azért egy olyan lokálpatrióta városban, mint Nyíregyházán, én gondolom, hogy voltak olyan hangok, hogy miért nem valami helyi legenda tölti be ezt a tisztséget. Nálunk Somogyban úgy mondják, hogy gyütment jött erre a posztra. Nem tudom, hogy neked ezekkel a kritikákkal, vagy ezekkel a véleményekkel meg kellett-e küzdeni, illetve az elmúlt 4 év az hozott-e olyan változást, akár a szurkolók körében, akár a városban, hogy valóban jó úton halad a csapat, szépen fokozatosan lépésről lépésre haladtok, az eredmények is jönnek, és most, ahogy ugye a legelején fogalmaztunk, most minden jó Nyíregyházán.
Hát személyesen mai napig, ugye most már azért közé 4 évről beszéltünk, engem olyan téren nem ért soha ilyen jellegű negatív kritika, de egyértelmű, hogy biztos, hogy voltak ilyen hangok akkor. Azért egy nagy klubhoz érkeztem, azért Sparinak mondhatom így, azért közel 100 éves fennállása óta voltak azért szép időszakai, komoly hagyománya van, nagy szurkolóbázissal rendelkezik. Talán azt tudom mondani, én is egy megyeszékelőjék, ezek ugye én pécsi vagyok, és azért minden egyes ilyen klubnál, klub körül általában ezek a hangok megvannak, hogyha egy, nevezzük úgy, külsős érkezik. Én, nekem erről a véleményem az, hogy én ezzel különösebben nem foglalkoztam. Persze. Ki nem örülne annak, hogyha mindig dicsérnék, meg elismernék. Talán a székfoglalomban is elmondtam a csapat előtt is, meg az első interjú egyikébe, hogy engem az eredményeim igazoljanak majd, engem az eredményeim minősítsenek. Nem kell engem szeretni, nem kell mindenkinek velem szimpatizálni. Én mindig csak annyi tiszteletet várok el, amennyit én is adok mindenkinek. Tehát én mindenki felé nyitott vagyok Nyíregyházán, és hál' Istennek, igenis, amikor közlekedek akár a városba, itt-ott megfordulok, akkor egytől egyig pozitívak az emberek. Még akkor is, amikor voltak verességek, akkor is volt egy-egy fel a fejjel, csinálják tovább, szurkolunk, stb. De egyértelmű, hogy a szurkolónak azért mindig is az eredmény lesz az első számú olyan faktor, ami megítéli akár a vezető, vezetőség munkáját, akár az edző munkáját, akár a játékosoknak a teljesítményét. De így döntött Révész Bálint. Ugye több mint 15-16 éve már a klubnak a tulajdonosa. Elmondása akkor, amikor egyeztettünk, többször mondta azt, hogy figyelj, de öcsinek szólít egyébként, majd Szabolcsba itt is említetted, hogy Szabolcsba is vannak különböző hagyományok, meg mondások. Itt Szabolcsba azt tapasztalom, hogy az idős az mindig azt mondja a fiatalnak, hogy öcsi. Ő neki meg különösebben egy ilyen szavajárás, ez figyelj, öcsi, én már adtam itt annyi lehetőséget ilyen legendának, meg olyan legendának, meg ilyen ikonnak, meg olyan ikonnak. Ezt most én vállalom, úgyhogy én egyet kérek, hogy csinálja itt minél sikeresebb futballt, én NB1-et szeretnék. Tehát talán ezek voltak az utolsó szavai, mielőtt kezet fogtunk, és én aláírtam volna az első 3 éves szerződésemet.
Mennyire volt nehéz decemberben átvenni egy csapatot, egy keretet, ugye kész játékos állományt kapsz, kész stábot kapsz, velük kell eredményt elérni. Nem volt könnyű az a tavaszi idény, hiszen az osztályozó által maradt csak bent a Nyíregyháza az NB2-ben, viszont akkor jött egy olyan nyár, amikor már a te kezedben volt ugye a pálca, és hát elég drasztikus változások is jöttek, akár a keret kialakításában, akár az új stáb tekintetében. Tehát onnantól számíthatjuk azt, hogy ez már valóban a te kezed munkáját dicséri, hogy onnan elindult a csapat fölfelé? Mert hiszen NB1-be való feljutás jött.
Én erről azt gondolom, hogy igen. De megint csak említhetnénk a szurkolót, vagy a szimpatizást, vagy a otthon a fotelba ülőt, és esetleg írásban kifejező véleményét. Az onnan adaptálja, ahogy én beléptem a klubba, és ahogy belettem jelentve. Nem, hogy nem volt könnyű, nagyon nehéz volt. Valahol mindig is az ilyen nehéz feladatok engem különösebben motiváltak, akármennyi is furcsa, mert amikor még, ha visszamegyek az időbe, Szentőrincen ott 7 szép évet töltöttem el, és azért talán ez is mutatja, hogy a bizalom megvolt mindig irányomba, akár a klub tulajdonos által, akár csak Szentőrincen, vagy most is itt Nyíregyházán. Illetve nem vagyok egy vándormadár, mert ott 7 évet eltöltöttem, most már itt 4 éve itt vagyok. Ott is azért többször a bennmaradásért kellett küzdeni, amikor az NB2-be feljutottunk. Persze az egy jóval kisebb klub, nagyon nagy klubok ellen, de mindig sikerült megoldani, és büszke voltam arra, hogy úgy tudtam eljönni onnan, hogy akkor is még NB2 volt. Aztán ugye csatlakoztam Nyíregyházára, tudtam én azt, mert azért már a szerződéskötést megelőzte egy jó, hát mondhatom majdnem 3 év, amikor mi már azért többször tárgyaltunk Révész Bálinttal, asztalhoz ültünk, beszélgettünk, ő mesélt, mi volt eddig, hogy látja, stb. Én elmondtam folyamatosan az én meglátásaimat. Az első perctől kezdve tudom, hogy én soha nem ígértem neki semmit. Mondtam, nézd Bálint, ha azt akarod hallani, hogy igen, itt hónap után NB1 lesz, akkor az ember nem én vagyok. A futball azért ez nem ilyen egyszerű. De természetesen minden idegszállammal azon leszek, hogy itt minél előbb NB1 legyen. És amikor elkezdtem a munkát, úgy említettem is, hogy tudtam, hogy már nagyon mélyen van. Tudtam azt, hogy hosszú évek óta tart a sikertelenség. Az emberek, a klubot körülvevő szurkolók, megint csak az ott dolgozók,
ahogy beléptem
a klubban, nagyon-nagyon már ilyen, nem is, hogy fásultak, de ilyen hitehagyatott volt. Mindig csak a remény, ja majd jövőre, na majd ez, na majd az. Egymást váltották az edzők, 4-5 havonta, a sportvezetők. És ennek én azt gondolom, hogy sikerült egy megállt húzni, mert az a fél év, igen, akkor minden érén voltam a rossz. Amivel, még egyszer mondom, nekem effektíven nincs problémám.
Tehát igazából nem tört meg téged az az
nem
időszak
tört, nem tört meg, mert akkor most ugye nem mennék itt egy nyíregyháza vonatkozásba. De természetesen, hogy nekem is voltak, hozzám is jutottak gondok, ami nem esett jól. Meg nekem is volt olyan, amikor hazamentem, és értetetlenül álltam a dolgokat, hogy de miért én? Hát amikor én csak most jöttem ide, hát én mit tettek arról, hogy... De akkor is azt mondtam, hogy én akkor is ezt megcsinálom, és talán ennek köszönhető, hogy egy másodperc is adtam fel. Én tudtam azt, hogy ha bennmarad a csapat MB2-be, és ugye osztályzón kivívtuk ezt, akkor itt csak egy dolgon fog múlni, Révész Bálinton. Ha Révész Bálint ugyanazt fogja tenni, mint korábban, hogy akkor én leszek a következő, aki a kilincset lenyomom, és kisétálok, akkor valószínű, hogy ez van megírva. De nem így lett, és ő azt mondta nekem, hogy továbbra is bízik bennem, ő igenis tudja azt, hogy ezért nem én vagyok a felelős, úgyhogy innentől kezdve akkor gyerünk, csináljuk. És szó szerint szinte az utolsó csempéig akkor minden
visszabontottatok.
Vissza lett bontva, nagyon nagy mélységébe bele lett nyúlva a játékos keretbe, ugye új edző, új stábot ki lett alakítva, akkor is azért nagyon szkeptikusak voltak az emberek, de továbbra is nekem egy ilyen belső hajterő volt, hogy csak azért is mondom, ez oda lesz pakolva. Persze, így utólag könnyű azt mondani, hogy könnyen beszél az illető, de 10 ponttal megnyertük a bajnokságot. Szerintem nagyon nem kell magyarázkodni ezen semmit.
A szurkolók szemében az mindenképpen pozitívum, hogy ahogy a jelek mutatják, ti mindig magyar edzőkben gondolkodtok. Ugye Tímár Krisztián után jött Szabó István, most Bódog Tamás. Ez a vonal, ez tudatos-e? Illetve a másik kérdésem, itt a beszélgetés előtt én felvetettem, hogy amikor tavaly tavasszal például az Újpest ellen 7-2-re kikapott a csapatot, sokan már, ugye a magyar szurkoló ilyen győzelem után a mennybe emeli a csapatot, vereség után a földbe tiporja szint. Te, szóval, hogy voltak olyan hangok, hogy Bódog Tamást el kell küldeni, de te azt mondtad, hogy nem, itt szó nem volt erről, megvan a türelem, megvan a bizalom, szóval magyar edzők és türelem valahogy így a Nyíregyházahoz köthető.
Kezdem a végével a türelem, tehát én nem az eredményekbe látom, nem az eredmények alapján szeretném megítélni első helyen az edzőnek a munkásságát. Persze felnőtt futballról beszélünk, és ahogy az interjú elején már elmondtam, hogy azért mindig az eredmény az, ami meghatározott, de mégis valahol nekem vezetőként én a folyamatokat nézem. Én igenis tisztában voltam azzal, hogy mi 7-2, ugye 7-2-re kaptunk ki, hogy ez miért lett 7-2. Én minden egyes másodpercét maximálisan tudom, és fel sem merült a fejünkbe az, hogy nekünk ezért edzőt kellene váltani. Persze nem esett jól, mert azért jó nagy pofonba beleszaladtunk ott.
És bocsáss meg, kiegészítésül 3 forduló volt vissza, és azért ott még a kiesés szele ott még érintette a Nyíregyházat. Ugye jól emlékszem? Vagy ott volt egy másik eredmény, ami miatt eldőlt, hogy bent maradtok?
Úgy alakult már, hogy akkor már bennmaradtunk. Ebből fakadóan azért megint ilyenkor jó kis különböző teóriák azért szövődtek itt, meg mendemondák, leadtuk, meg az edzőt ellen fociztak, meg stb. Ez mind badalság. Tehát igazából kimentünk ugyanúgy nyíltan futballozni, mint az előző meccseken. Az Újpest választott egy jó taktikát, kicsit dörzsölten, rafináltan visszaálltak, keresték azt, hogy mi ott fent esetleg az eladott labdákból megkontrázzanak minket, és ez bejött nekik. És egyébként, aki kim volt a meccsen, vagy nézte, az igazából lehetett volna ez, úgy kezdtük az első 20 percet, hogy 2-3 ordító lehetőségünk is volt. Mi belementünk ebbe a kamikáze játékba, ez lett a vége, de még egyszer a kérdésedre válasz, hogy fel sem merült bennünk, hogy mi ezek után edzőt váltsunk, mert globálba néztük az egész tavaszt, és nekünk egy nagyon sikeres tavaszunk volt, ettől függetlenül, úgyhogy mi azon voltunk, akkor még a Tamásnak nem volt meg a szerződés hosszabbítása, és volt egy félreérthető kommunikációja is a kamerák előtt, ugye, mert folyamatosan zajlottak a tárgyalások, mi mindenképpen szerettük volna őt megtartani, ami utána ránapokon belül ez meg is történt, tehát nekünk nem is volt más a fejünkbe, csak az, hogy mi így menjünk tovább nyártól is együtt közösen.
Magyar edzők kérdése?
A magyar edzőkkel igazából nincs, hogy magyar vagy külföldi, csak úgy, mint a játékosoknál. Arra büszkék vagyunk, hogy körülbelül most a keretünknek azért a talán 70-75%-a a magyar játékos teszi ki, de mi úgy nyitottak vagyunk a külföldi játékosokra is. Először is mindig a sorrend. Megnézzük azt, hogy a piacon magyar játékosban számunkra mit kínál, milyen lehetőséget ad a futball. Hogyha magyar játékosból nem tudjuk ezt, akkor kinyitjuk az ajtót, és akkor a világ bármely pontjáról, amely ide beleillik, ebbe a stílusba, amit képviselünk, ahogy említettem szintén akár a fizetési metodikával, vagy ilyen koncepcióval ő egyet tud érteni, illetve hogyha tényleg van még benne az, hogy esetleg egy további érték, akkor mi le fogjuk őt szerződtetni, független attól, hogy külföldi játékos, vagy nem magyar játékos. Az edzőkkel pedig ugyanígy vagyunk, hogy elsősorban mindenképpen szeretnénk, azért csak magyar földön vagyunk, magyar csapatról beszélünk, nálunk az öltözőben a magyar nyelv az, ami a hivatalos nyelv, független attól, hogy vannak külföldi játékosaink. Szeretnénk továbbra is ezt, de nem zárkozunk el semmi elől, de hiszek benne, hogy a magyar edzők között is vannak nagyon felkészült edzők, nagyon alázatos edzők, akár úgy, mint a mostani mi edzőnk is, ez is esetre a választás.
Mondom, kívülről ez teljesen jól néz ki, és szerintem sokak szemében ez követendő példa lenne mondjuk más klubok részéről is, de mindenképpen szimpatikus. A magyar szabályt és a fiatal szabályt tekintve mit gondoltok erről? Ugye sokszor elmondtad, hogy nem vagytok kiemelt akadémia, tehát nektek sokkal nehezebb a fiatal játékosokat, a magyar játékosokat beépíteni, viszont nagyon bátor húzás volt Bodog Tamástól, hogy ugye a fél időben a fiatal szabály miatt Tóth Balázs helyére beküldte Molnár Mátyást, aki 19 éves, ugye, ha jól tudom. Szóval, hogy ez egy koncepció, ennek szeretnétek megfelelni, ugye?
Mindenképpen, ha már egyrészt előírás, és ugye nagy titkot nem árulok el, hogy az MLS az nagy részét ehhez köti a támogatásoknak, akkor ha már részt veszünk egy ilyen játékba, akkor igenis azon vagyunk, hogy betartsuk a játékszabályokat, független attól, hogy számunkra nagyon-nagyon nagy nehézségeket okoz ez. Én ezt szintén már nagyon sokszor elmondtam. Bízom benne, hogy a jövőben erre majd akár az MLS részéről is lesz valamiféle, nem is az, hogy kedvezmény vagy felmentés, mert nem akarunk mi felmentést, hanem valahogy kompenzálni azt, hogy Nyíregyházán ugye az utánpótlás az nem kiemelt akadémiai státuszban van. Ami annyit jelent, hogy ott 13-14 évesen, igen, már ilyen fiatal korban, aki egy kicsit is tehetségesebb, azon nyomban jönnek a kiemelt akadémiájú klubok, szülővel, gyerekkel leülnek, és elviszik, átigazolják, amivel még nem is lenne különösen probléma, mert az élet ma már ilyen, tehát, hogy akár a szimpla hétköznapi életben is ugye tanulni is, nem mindenki az adott szülővárosába tanul, vagy mondhatnánk a munkát, hogy nekem ezzel szerint nincs problémám. Az van problémám, hogy az MLS ugyanazokat elvárja tőlünk, mint amiket mondjuk a kiemelt akadémiájú kluboktól is. És így nekünk sokkal nehezebb, mert ezek a korosztályokból kikerülő legtehetségesebb játékosaink elkerülnek innen, utána az utánpótlás edzőink alázatos, odaadó munkájából jutunk, amire jutunk. Persze elvárja a nyíregyházi közeg is, meg az MLS is, hogy igen, ám Nyíregyháza, te rak be a fiatal szabályos magyar fiúcskát is, és mi beraknánk, de nekünk figyelnünk kell az eredményességre is. És ahogy a Tamás említette az interjúban, igen, valahol rizikós volt ez, de valahol ez is egy tudatos döntés volt. Mert beszéltük már az előző napokban is, hogy ugye nekünk jelen pillanatban a keretben van 4 fiatal szabályos játékosunk, különböző pozíciókban vannak. A mérkőzést nagyon ügyesen az edzőstáb, ahogy menedzselte, látták azt, hogy az Újpest Fura lesz, amit mondok, de kapunkra nem voltak veszélyesek.
Mert azért olyan... fura, amit mondasz, mert a fél időben 1-0-ra vezetett az Újpest.
Így van, de aki megint látta a mérkőzést, szerintem nem volt olyan mutató, amiben nem múltuk volna őket felül, és érezhető volt az, hogy ez a mérkőzés bármennyire is az első fél idő számunkra nem pozitív erény volt, nem a kapuson fog múlni. Ezért nagyon ügyesen ugye meg lett lépve az, hogy akkor gyerünk kapust cseréni. Egyrészt akkor eleget tettünk a fiatal szabálynak, ami ugye azt mondja, hogy minimum 45 percet teljesíteni kell egy mérkőzésen egy ilyen fiatalnak. Bement a Matyi, de nagyon jó a Tamás hozzátette azt is az interjúba, hogy ez nem kimondottan csak a fiatal szabálynak szólt. Tehát azért...
Az ő teljesítmények.
Az ő teljesítmények. Tehát azért ő egy olyan fiatal ember, aki viccesen szoktam mondani, hogy lehet, hogy a létesítmény vezetőnknek nem lesz nem sokára majd állása, mert a Matyi érkezik elsőnek, meg ő megy el utolsónak, tehát igazából neki adhatnánk egy kulcsot, bezárhatja állna a komplexumot, mert rendkívül alázatos, és tényleg nagyon példaértékű, ahogy ő hozzááll ehhez a dologhoz, és ő ezzel is kiérdemelte, úgyhogy a kellemest meg a hasznossal párosítottuk, úgyhogy megfeleltünk a fiatal szabálynak is, illetve a Matyinak tudtunk adni egy debütálásra egy lehetőséget, úgyhogy meg a három pont is.
Nem mellesleg így van, a győzelem is megszületett. Sajnos elrepült az időnk, pedig még annyi mindent szerettem volna kérdezni, de egy kicsit akkor beszéljünk a második, illetve a harmadik fordulóról. Ugye augusztus 2-án vasárnap Győrbe utazik a Nyíregyháza, majd az úgynevezett keleti rangadón a Debrecen vár rátok. Debrecen Nyíregyháza párharc lesz augusztus 9-én. Erre a két mérkőzésre milyen esélyekkel utazik a Nyíregyháza? Mi van a fejetekben? Van-e ilyen, hogy kötelező elvárás, vagy minimális pontszerzés, illetve akkor kinyithatjuk majd az egész idényre is, hogy az idény végén mivel lennétek elégedettek? Van-e egyáltalán hivatalos célkitűzés?
Van persze, meg sportemberek révén, meg versenysportot űzvén, ugye, azért egy professzionális futballklubról beszélve kell, hogy legyen mindig cél. Tehát cél nélkül elindulni szerintem nem jó dolog reggel a házból. Úgyhogy ez nálunk sincs másképp. Hú, igen, Győrbe megyünk, ugye a tavalyi bajnokcsapat, erős csapat, jó játékosokból áll a keretük. Utána Debrecenbe megyünk, az mindig egy olyan mérkőzés, ami a szurkolóink számára extrán fontos. Nincs ilyen, egyik meccsen sincs ilyen, hogy most egy pontba gondolkodunk, vagy háromba, meg majd számogatunk, meg mennyi kell a bennmaradáshoz.
Nyerhető meccsek? Nem,
nincs úgy ilyen. Megyünk ki, hogy az Újpesten is kimentünk. Tehát azt a végjegyet, amit mi képviselünk, amit nekem talán ebbe az interjúba ez esett a legjobban, hogy említetted, hogy nagyon jól néz ki, ahogy a Nyíregyháza kinéz, mondhatom így, akár ugye a szakmai stábbal, Tamással, tulajdonos úrral, stb., hogy mi azt képviseljük, hogy kimegyünk nyílt sisakkal, odaadóan, mindent elkövetve, és hogy ebből mi fog majd kikerekedni, bízunk benne, hogy minél szebb eredmény. Nem tehetünk mást. A mi szurkolóink, mondhatom DNS-ébe, ez van. A szenvedély van, a mindenáron való győzni akarás. Tehát az, hogy mi elmenjünk Győrbe, és majd ott kivárunk, csordogáljon a meccs, aztán majd talán lesz egy szöglet, amit majd befejelünk, azok nem mi vagyunk. Úgyhogy ezért is volt még egy picit visszakanyarodok az újpesti meccsre tavasszal, hogy ott ezt bevállaltuk, ott kicsit úgy ebből rosszul, de a többi meg mind jól jöttünk ki. Úgyhogy ez lesz Győrben is, Debrecenben is, az biztos, hogy kimegyünk, és kőkövön nem marad, mert ott nem kell megint csak motiválni játékosokat, és az egész szezonban ezt akarjuk képviselni. A célokról meg annyit, hogy szeretnénk olyan téren szintet lépni, hogy ne arról beszéljünk, hogy független attól, hogy nagyon nehéz ez a 12 csapatos NB1, ne arról beszéljünk minden héten, hogy jaj, csak maradjunk benn, hanem mi szeretnénk egy olyan szezont, ahol igenis ne erről kelljen beszélni, hanem arról, hogy minél zökkenőmentesebben, minél nyugodtabb legyen a szezon, minél kiegyensúlyozottabb legyen a szezon, még hogyha lesznek nekünk is biztos olyan mélységek, ami nem pozitív.
Ehhez kívánunk az egész csapatnak, a vezetőedzőnek és a szakmai stábnak is sok sikert, neked pedig hasonlóan elhivatott és motivált munkanapokat. Fekete Tivadarnak nagyon szépen köszönjük, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója volt a vendégünk. Örülünk, hogy itt voltál.
Nagyon köszönöm én is a meghívást.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?
Yes, you can.
I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can. It's time to move your body.
Sorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 3 perc a pontos idő, kezdődik a mai Nemzeti Sportkör. Nagy szeretettel köszöntöm mai vendégeinket, Bobori Balást, a Nemzeti Sport főmunkatársát, Spiller Istvánt, az MTI munkatársát és kiváló kollégánkat, Szegő Tibort. Tibi, sok-sok papírral érkeztél, úgyhogy adatokból, statisztikákból nem lesz hiány ebben a műsorban sem, de elsőként a szubjektív véleményetekre.
Nem, azt éreztétek, hogy kiváló kollégánk Tibi, tehát mintha mi nem lennénk kiváló.
Ti még kiválóbbak vagytok, Pisti, hát mondanék én ilyet. Nem, nagyon örülünk, hogy itt vagytok. Szóval szubjektív véleményetekre vagyunk kíváncsi, a két szövetségi kapitányt is megneveztek, Zinedine Zidane lett a francia labdarúgó válogatott kapitánya, illetve Mancini az olasz kapitány. Szóval mit gondoltok róla? Ugye Mancini már volt kapitány, Zidane először ül a válogatott kispadjára, jó döntése, és mit vártok mondjuk a jövőre nézve?
Nehéz lenne azt mondani, hogy az olasz választás az rossz lett volna, úgyhogy Mancini ugye 2021-ben Európa bajnok lett az olasz válogatottal. Inkább itt az előzmények az érdekesek, hogy ez hogy alakult, hogy ő lett végül is a kapitány, mert már minden híradása rossz az, hogy Andrea Pirlo lesz a kapitánya, de hát...
Előtte meg Pep Guardiola is felmerült.
Pep Guardiola, igen, Pep Guardiola ugye valamiért nemet mondott, ugye, és utána tényleg ugye Paolo Maldini, aki talán sportigazgatója volt, vagy nem is tudom, milyen lett volna ennek a csapatnak, vagy technikai igazgatója, nem is tudom, milyen szerepkörben vett volna részt most az olasz válogatottnál, de ő ugye Pirlo érkezéséhez kötötte már a saját szerepvállalását. Végül is aztán Maldini is elköszönt, lemondott, ahogy Leonardo vele együtt, tehát akik éppen Pirlo szerződését szerették volna, ugye lemondtak azután, hogy Pirlo nem lett szövetségi kapitány, mert Oroszországban, illetve egy orosz, ha jól emlékszem, egy orosz
fogadási
cégnek a
biztos jó nevű.
Ugye Pirlo arra hivatkozott, hogy szerződésbe eleget, tehát a szerződésébe foglaltatnak egy szaudi csapatnál, hogy edző. Hát ez egy nagyon szörnyű, hogy egy olasz labdarúgásban, ami nyilván más szempontból azért nem mindig tiszta, megrendezett a
mindenféle viszony. Ezt akartam, hogy vonzó az olasz szövetségi kapitányi poszt?
Hát én azt mondom, hogy egyre kevésbé.
De sok név jött föl. Hát ez már mióta megy. De egyébként milyen érdekes, nem jutottak ki a VB-re, és most találtak kapitányt.
De na, azért,
miközben
azért,
a vadász szezon már megindulhatott volna,
azóta kieste. Szakmai szempontból sem nagyon vonzó most. Nem látom azt, hogy ki, ahol most van, onnan mondjuk könnyebb lesz följebb menni, de a nagyon nagy dolgokat nem mostanában fogják elérni.
De itt ők Sotonyi, most a magyar férfi válogatott se volt olyan vonzó, de aztán mégis kell.
Jó, de ő elmondta, hogy az edzői szakma csúcsa számára, és evidens, hogy erre igen mondom.
Hát egy olasz szakembernek nem az olasz, ezzel akartam
párhuzamosítani.
Ő úgy jött el, hogy Európa bajnok volt, és...
A show meg juniorokkal.
Igen, tehát hogy szerintem Mancinek inkább itt veszítenie lehet, nagyon nehéz lesz újra nyernie.
Baby?
Hát én még behoznám Jürgen Kloppot ebbe a sorba, mert hogy egy héten belül ugye három olyan szövetségi kapitány neveztek ki, akik személyében, szaktudásában ugye nehéz lenne belekötni. Az nagyon komoly valóság, hogy az olasz futball, amit az elmúlt időszakban művelt, olyan helyzetbe sodorta magát, amiből csak fölfelé lehet az út, tehát majdnem azt mondom, hogy Mancini sikere van ítélve.
Mert... De érdekes a két véleményetek.
A korábbi eredményhez képest nem tud olyan sikereket elérni.
Okay, de
a válogatott,
de a válogatott meg el tud érni olyan sikereket, hogy kijuthat akár.
Ez az olasz futballban a siker, akkor sikere van ítélve.
Hát de az elmúlt években az már siker, ha kijutnak a VB-re.
Ezt akkor aláírom, hogyha
ez a siker. Utoljára VB-n?
Sorba hármat hagytam.
Emlékezett. Igen. Van, aki még nem is élt, amikor kint jártak a VB-n.
Akkor mit mondjunk mi? Egyébként Zidane a Stelli találat, egyébként arra volt ítélve, hogy francia szövkap legyen. Tehát ahogy a játékos pálya
futása... Ezt azért már lehetett klubban, tudni a VB előtt is, nem? Hogy ő lesz
persze.
A következő.
Én tudod, mit sajnáltam, hogy Deschamps-pal, aki lehetett tudni, hogy távozik, az utolsó két meccsen így játszottak, ahogy... És szerintem a játékosok bocsánatot is kértek tőle. Vártuk. Tehát Zidane-nak volt már ugye edző, csak nem ezen a szinten, de ott meg nagyon jól megoldotta, és ő egy nagyon érdekes, a fia meg másik válogatottba játszik, ez egy ilyen és érdekesség, majd esetleg egymás ellen meccselnének. Mancinit azt úgy folyamatában néztem, ezt az olasz, tehát mint egy szappanopera olyan volt, hogy ki jön, ki nem, az elnök mondja, hogy már mindjárt megnevezem, ahhoz már 3 hete volt, sőt akkor azt mondta, hogy 24 órán belül. Lehet, hogy először lesz Olaszországnak külföldi kapitánya, nem lett. Tehát az elnök, tehát semmi nem jött be, miközben ő az elnök. Ezzel kapcsolatban szerintem Mancini meg az egy nagyon jó rátalálása ennek. És ha más nem, akkor ha valakinek meg kell menteni az olasz válogatottat a renoméjában is, akkor az Mancini legyen, és ebbe tényleg. Azt látom, hogy Pirlo esetében az sokaknál egy vörös posztó, hogy egy orosz céggel van. Egyébként, ahogy Klopp esetében, Tibi szóba hozta, ott is válni kellett, mert ott is voltak egyéni szponzorok Kloppnál, amelyeknek az érdekszférája ütközik a Német Labdarúgó Szövetséggel, és itt Pirlo esetében is, hogy kitáncolna egy orosz szponzori pénzből, ami lehet, hogy annyit biztosítana neki, mint csak egy szövkap lenne. Lehet, hogy a szövetségkapitányi pénze annyi, mint amennyit az orosz cégtől kap. Ki tudsz ebben táncolni, meg fegyoldalon felmondod, akkor meg valakinek ki kell csengetni.
Ez nem a szaudi klubhoz kapcsolódik ez a szerződés? Tehát, hogyha én a szaudi klubtól, ott vége van ennek az orosz kapcsolatnak.
Oroszokan könnyen elengednek bármit is.
Hát reméljük, hogy nem lógatják ki az erkélyen.
Hát nem úgy értettem, de hogy a Kloppnál, ahol tök tiszta piaci viszonyok, azt mondja, nem tudok még aláírni. Mert már a Red Bullnál is el kellett, hogy köszönjön, hogy az a globális cégnél, ahol volt ő nemzetközi felelős, plusz még egyéni szponzorok. Hát ezek mind végig kell zongorázni, hogy én nem ebbe a más a kocsi szponzor, te nem ülhetsz bele. De ezek ilyen apróságok, ami egyébként a világpiacon meg elég susnyás dolog. Szóval ebből a 3 edzőből szerintem mindegyik tök jó hazatalált. Egyébként most Mbappé tette ki az Insta, hogy üdvözlünk itthon. Tehát, mint az Zidánt már tényleg napok, meg azt is lehet tudni, hogy kedden volt. Lesz a bejelentés, most megtörtént.
Ha már Jürgen Kloppot behoztátok, a véleményetekre lennék kíváncsi. Tegnap itt a Nemzeti Sportkörben már érintettük ezt, hogy ugye ő úgy kezdte a nyitó sajtótájékoztatót, hogy elmondta az újságíróknak, hogy nem tetszett neki az a kritikai hozzáállás, amivel a világbajnokság alatt Julian Nagelsmann, sőt Thomas Tuchelt is illették. Mi volt ezzel szerintetek a célja? Itt a tegnapi vendégek azt mondták, hogy itt szeretett volna egy ilyen vonalat húzni, vagy elmondani azt, hogy na, ő ezt várná, vagy ő nem szeretné ezt.
Hát újságírói szempontból. Szerintem türelmet kért ezzel. Nyilván
kevés a jó futbolista a németeknél.
Ugye csak a német sajtóra, nekik, igen. Német sajtóra értette.
Igen. Akik ott voltak.
Nem az, aki mondjuk itt a magyar médiában, hogy kritizáljuk majd őt, hogyha esetleg rosszul megy a német.
Te kritizálhatod. Elsősorban ez a német újságíróknak szólt.
Szerintem azt akarta jelezni, hogyha mondjuk az első 2-3 mérkőzésen nem 9-0-ra nyer majd a Nacional Elf, hanem szorosabb lesz majd a végeredmény, akkor egy kis időt szeretne kérni. Most egyébként nem olyan nagyon könnyű összeállítani egy német labdarúgó válogatottat, több okból sem. Ez minden a kapussal.
De pont azért, hogy kérték fel őt, gyakorlatilag ő volt a 0 kilométeres, hogy egy más, föl nem merült, nem így, mint az olaszoknál, vagy Klopp, és ha nem, akkor keresünk mást. Tehát teljesen más vizek voltak, és ezzel a kapcsolatban mindenkiben van egy elvárás, meg egy tudjuk, hogy vagy mindenki sejt, hogy mire képes Klopp, milyen extra lendületet tud adni ennek a... Hát nem úgy szerepelnek mostanában, hogy régiek. Tehát ő a német piacon belül őt tartják abszolút az első számú, aki ebből a csapatot kiszedi ebből a ködörből, vagy mindegy, hogy minek nevezem, de lényeg, hogy a régi fényt visszahozni, csak ő. De ezt ő is tudja. Hát ő is tudja, hogy mint de olyan volt, hogy én is, ha fölkének, akkor persze, hogy vállalom, el kell intéznem dolgokat, de akkor már viszont hadd tűrjem a kritikát, ráadásul szerintem ennyi 0-1 bankszámlán elbír kritikákat is. Ahogy kritizálják azt, hogy Messit kritizálják, Ronaldot, mindenkit kritizálnak, aki minket is egyébként, lehet, hogy most is valaki bevakkant valamit.
Az a mindjárt kérdés, nézem az SMS falat egyébként.
De hogy az a kérdés, megnézed, hogy érdekel-e? Vedd fel a szemét. Szóval ezen a szinten mindenkit kritizálnak. De most tényleg olyanok, akik biztos, hogy olyanok kritizálnak szinte biztosan, akik abban a magasságból Klopp, vagy Messi, vagy LeBron James, vagy akár, nem volt sose. Tehát ha Michael Jordan kritizálja az én kosártudásomat, persze azt mondom, akkor többet nem is pattogtatok. De ha XY focista valahol, aki biztos, hogy nem volt Messi vagy Ronaldo, hát nem úgy kellett volna beadni, hát akkor mentél volna.
Meg hát a közösségi média világában ezzel tisztában kell lennie mindenkinek, nem edzőnek, játékosnak, hogy meg fogja kapni ezt a kritikát. A német szövetségi kapitányi poszt az vonzó, ugyanezt teszem fel, mint az olasz
tisztséggel
párhuzamosan.
Szakmailag szerintem nagyon mozdul, mert nagyon jó képességű játékosaik vannak egyénileg. Én nem sokkal tartom őket rosszabbnak, mint mondjuk a franciákat egyénileg, vagy
az olasz,
hát ott pont kvalitásban sokkal gyengébb kvalitás. Hát egy olasz világklasszist mondja a Donnarumán kívül, aki kapus, és vegyük ki őt a futballból. Világklasszisról beszélünk, vagy nemzetközi klasszisról, csak nem is a top 5-ös futballisták közé soroljunk olaszt.
És ez egyenesen arányos azzal, hogy a Szíria megítélése is jelentősen romlott az elmúlt években?
Hát azt látjuk, hogy azért a Szíria már nem tud annyira vonzó lenni, mert egyrészt a anyagi lehetőségek nem olyanok, és hát szerintem ez egy ilyen folyamat, tehát ilyen, hogy valami, nem tudom, hogy a tyúk volt előbb, vagy a tojás, vagy a pénz fogyott el, és azért lett gyengébb a színvonal, vagy mert gyengébb lett a színvonal, és akkor ez okozta azt, hogy kevesebb forrás van a csapatoknál, nem tudom.
Nézd meg, nagy Ádám.
Én olasz futballrajongó vagyok, tehát én uh-huh. Amióta, én csak azóta nézek mondjuk angol futballt, amióta a Szoboszlai Ödegi az volt, addig én nem tudtam, hogy ezek milyen csapatok, tehát, hogy de hát sajnos nagyon tényleg a színvonal az most mondjuk azt, hogy a top 4 vagy a top 5-ös Európa bajnokságokból ott a, hát nem tudom, hogy mondjuk a francia mennyivel egy gyengébb. Viszont ami miatt nagyon nehéz egy német kapitánynak, hogy a németek pont azt veszítették el a futballjukból, amiben erősek voltak. És az pedig az a hit, az erő, a végtelen magabiztosság, hogy majd úgyis megcsináljuk, úgyis behúzzuk, úgyis megfordítjuk.
Mindig a németek nyernek.
Hát ez a közhely, ami már nagyon régen nem igaz. Nagyon régen nem igaz. Most ezt megnézzétek, ezt a német válogatottatok, tényleg nagyon jó futballisták. Nem pattan el a labda, gyorsak, technikailag tökéletesen képzettek, már ebben is más futballt játszanak, mint a régi német. Ebben nagyon sok német válogatottat játszottunk, aki erő és cél futballt játszott, akár mondjuk most visszagondolok a 1996-os EB győztes csapatról, Oliver Bierhoffra volt kihegyezve minden, mondjuk, mint egy ilyen tankszerű centerre. Na mindegy, itt az a lényeg, hogy viszont az a mentalitás, vagy az a mentális erő, azt én nem látom már ebben a német futballban, és ebben a jelenlegi közösségben sem, ami a német labdarúgás most jelenleg a válogatott szinten, hogy nem láttam őket úgy igazán csapatként együtt küzdeni. Mint mondjuk a Argentinát láttuk, és hát sokkal szerényebb képességű Argentinát, mínusz Messi.
De haraposabb.
Igen.
Ha már Balázs behozta Szoboszlai Dominikot, akkor térjünk rá, és maradjunk még egy kicsit a nemzetközi futballnál, a Liverpool felkészülési mérkőzésén. Természetesen azon túl, hogy 4-2-re nyert a Liverpool a Sunderland ellen, szinte mindenki Szoboszlai Dominikkal volt elfoglalva, egyrészt csereként állt be, és megkapta a csapatkapitányi karszalagot, gólt, gólpaszt ért el ezen a meccsen, szóval bizakodhatunk-e abban, hogy továbbra is az ő csillaga és a megítélése a Liverpoolon belül az igen magas.
Abszolút, szerintem. És hogyha mondjuk Van Dijk több sárgalap miatt, vagy sérülés miatt az angol bajnokságban nem léphet pályára, akkor ő abszolút lehet csapatkapitány, és az sem véletlen, hogy most így. Ugye akik a világbajnokságon szerepeltek, még nem szálltak be ugye, a felkészülésbe a Liverpool csapatában, úgyhogy szerintem igen, és az megnyugtató a szurkolók számára is. Nem tudom, követtétek-e a liverpooli társalgást, ugye egymástól kérdezgették a Liverpool oldalain, hogy jó lenne kapitánynak Szoboszlai Dominik, és a hozzászólók jelentős része azt írta, hogy igen, de előbb hosszabbítsa meg a szerződését. Uh-huh. Na most ez megtörtént, úgyhogy ilyen alapon a helyére került. A másik meg, amilyen gólt lőtt, az meg tanítani való, és ami nagyon fontos, hogy vannak úgynevezett Szoboszlai típusú gólok. Ez megint csak olyan volt. Tehát nem valahogy bepattan rólam, nem két méterről pofozom be, hanem erőből, távolról, ésszel, erővel, kifli, minden. Mm. Tehát én szerintem rendben van.
Én ketté választanám hogy a témát, hogy mi itt egy magyar közegben beszélgettünk egy világsztárról, és mi örülünk annak, hogy a Szoboszlai ilyen, így fejlődik, szerződés hosszabbít, egy patinás klubnál csapatkapitány tud lenni. Ez mi nekünk magyaroknak veszett jó. De ha kiszakadok ebből a közegből, hogy a Liverpoolnál az előző idényben nagyon kevesen nőttek fel Szoboszlai mellé, vagy adott esetben egy adott meccsen nála jobban játszott a klubon belül. Azért voltak most is mozgások. Tehát ha a Liverpoolnál nem lesz még 3-4 olyan játékos, aki felér a Szoboszlai átlagszintjéhez, és akkor vannak meccsek, ahol még tehát hoz egy tízes kellen, hogy egy átlag 8-as, de kellenek néha 9-esek is, akkor a Liverpool megint nem fog a bajnoki címért úgy harcolni, ahogy elveszítette az előző szezonban ezt. Tehát nekem személy szerint én barom örülök, hogy van egy ilyen kaliberű sportolunk, az összes sportágat tekintve, egy minőségi bajnokságban, egy világsportban, és ha a Liverpool szurkolóknak pedig, hát az lenne a legjobb, ha több ilyen kaliberű játékos lenne. Az nem fog menni, hogy Szoboszlait most így csak a kapus poszton nem vetjük be. Tehát oda valahogy a keretet úgy kell majd pakolgatni, hogy a Szoboszlai a védő pozícióban nem fog ilyen Szoboszlai típusú gólokat szerezni, csak ha légüres térbe kerül, meg nyilván neki egy szorosabb őrizet kell az ellenfelek szempontjából, mert ha ott lendül a láb, akkor az valószínűleg az eredményjelzőn is néhány másodpercen belül látszani fog. Tehát a Liverpooliaknak ez kellene, hogy még több ilyen. Nekünk magyaroknak barom jó, hogy van egy ilyenünk. Persze még jó lenne, ha minden bajnokságban, vagy még a Premier League-ben lenne még 3-4 ilyen magyar. Ez a sztár kategória. Mert a Milor, ő még nem az a szint, és lehet, hogy azon a poszton nem is lesz az, de hogy a gólszerzés, mindenki a gólokat, tehát a nem véletlen, hogy góllövő listát adjuk ki a nap végén, és nem az, hogy ki hány blokkot adott. Miközben a szakember azt nézze egy védőn, hogy hány labdát csent el, hány lövésbe vetődött bele. A góllövő lista az meg góllövő lista, és nagyon jó, hogy itt van a Szobó, és hogy meg tudta hosszabbítani a szerződését. Ugye néhány hónapja beszélni, hogy esetleg majd egy Real Madrid-szerű kérője lenne, de most maradjunk ennél, hogy itt hosszabbítás van.
Valás, korábbi játékosként milyen
nem tudjuk, az? Nem tudjuk, hogy volt a Real Madrid szintű kérője. Tehát ezt azért,
nem tudjuk.
Ezt nem tudjuk.
De hogy maradt a Liverpoolnál ennyi zsért, az meg tudjuk.
Korábbi labdarúgóként kiizlegeted ezt, hogy a Liverpoolnak magyar csapatkapitánya lehet?
Hát én szerintem itt főleg azt látom, és néha fölmegyek a komment szekcióban nagyon nagy bánatomra, hogy ezt még mindig megteszem. Hát ez hogy ezt itt Magyarországon ez fogalmunk sincsen, hogy ez mekkora érték.
Ezért kérdezem, tehát, hogy te hát érzed.
Nem is tudjuk, én
és
átérzem.
És neki is vannak kritikusai, ebbe berosálom. Ja. Tehát nem.
Tehát, hogy egészen elképesztő. Tényleg. Én kisgyerekkorot ismerem ezt a srácot. Mindig, minél nagyobb volt a felelőssége, annál jobban teljesített. Nem roppant össze, pedig gyerekként is óriási teher alatt játszott, ezt most nem akarom bántani az édesapját, mert igazából ő tette rá ezt a hatalmas nyomást és terhet, de olyan személyiség a Dominik, aki ezt el tudta viselni.
És ez most hasznosítja ezt, nem?
Igen. Ez kamatozik nála abszolút a pályafutása alatt. Ő nem megijed és betolik a lehetőségektől, hanem él vele. Tehát, hogy ő
Cinkosan még mosolyog is.
Tehát, hogy amikor Salzburgba fölkerült edzőmeccsekre az első csapathoz, ott játszott 16-17 évesen a Lieferingbe, a Bundesliga 2-ben, és néha fölvitték játszani, akkor ő kivette a 28 éves ember kezéből a szabadrugást, és ellőtte. És mondta, segbe rúgják, hogyha nem megy be, de bement. Tehát ez volt, így került el ezeket a történeteket. Liverpoolban ugyanezt csinálja. Oda vitték, mindenki azt mondta, hogy fél év, hazajön, visszamegy Salzburgba, mindent mondtak róla, és 3 éve az egyik legstabilabb játékosa a Liverpoolnak. A teljesítménye az folyamatosan nő, látszik, hogy vezéregyéniség, irányít a pályán szavakkal, mozdulatokkal, nem csak magával a játékkal, hanem egyértelműen instruálja az egész csapatot, és hát úgy látom, hogy Iraola pedig nagyon-nagyon bízik benne, és ez neki nagyon jót tesz. Amivel hát nem is az, hogy nem értek egyet Pistával, hogy azért a Liverpoolnak nem volt egyszerű szezonja, mert a jobb hátvédjei például azok felváltva estek ki.
Mondja meg.
A Frimpong, és igen, hát megoldotta, visszament a Szobosztai. Annyit a
kicsit... Jó, de ebből tanulva, tehát úgy értettem, én nagy...
Én azt nem értettem az előző idényben, amikor ilyen, látjuk, hogy ilyen sérülés, vagy a két ember ilyen sérülékeny, sőt Bradley-ről már tudni lehetett a téli játékozás időszakban, hogy nem igazoltak jobb hátvédet, az nekem egy
akkor
óriási... Nem, egyetértek, ez óriási hiba volt a Liverpool részéről. Isak megsérült, Ekitiké megsérült, Virc októberben állítólag még kérdezgette a Szoboszlait, hogy te hogy bírod a Premier League-et, meg hogy bírod ezt, mert én meghalok, hogy ennyit kell védekezni.
Német játékosként.
Meg a felelősség listát, tehát a Szoboszlait hátra küldik, akkor neki felelősség, hogy abban a posztban játszott. De az, hogyha ott valaki megsérül, és az átigazási szezonban nem hozol, az már nem a Szoboszlainak a felelőssége.
Az óriási.
Ezzel mondtam, az a klub vezetőnek, az illetékesnek.
Szerintem ebbe bukott bele, hogyha nem szorgalmaz, akkor megérdemelt, ha esetleg fölötte nem tartották ezt fontosnak, akkor nem biztos, hogy Slotnak kellett volna csak buknia. A másik az, hogy most azt megnézitek, hogy Virtzet 120 millió euróért igazolták tavaly nyáron, és micsoda hype-al érkezett meg a Premier League-be, és ez így az előző idényben hogy fordult át Szoboszlai hype-á, úgy már október-november környékén, de ott még én az angol sajtot folyamatosan olvastam, itt a Virtznek volt két jó passz egy meccsen, már megpróbálták visszahozni az életbe, de nem sikerült még nekik. Nem tudom, hogy most Iraolánál milyen poszton tud szerepet kapni. Én nem látom a jelenlegi játékrendszerbe Virtz helyét egyébként, amit még Iraola a játékrendszerébe sem, mert szélsőként szerintem nem elég gyors, meg fajsúlyos, középen meg nem tud annyit robotolni, meg védekezni. Ő neki nagyon feküdt Leverkusenben annak idején ez a csatár mögötti kötetlen tízes. Most ezt nem tudom, hogy ezt hol tudja megkapni Liverpoolba, de ez csak Virtz.
Mindenesetre Kerkez Milos azt mondta, hogy Iraola az agresszív támadó jellegi futballt preferálja, úgyhogy bízhatunk abban, hogy mondjuk Szoboszlai Dominiknak is hasonló, nagyobb szerepe lesz, és hát semmi esetre sem neki, védőként, hátvédként fognak rá számítani.
Én Kerkez soha nem játszhatnám bal hátvédként. Nem értek hozzá, de biztos, hogy előbbre kéne vinni. Tehát az, aki úgy olvassa a játékot, és úgy indul be a kényszerítőkbe, és úgy ad be, mint ő, az szerintem vétek balbekben játszatni. De egyébként a kérdésedre visszatérve, nincs szerintem más megoldás. Tehát mindenképpen az agresszivitás, illetve a támadó jelleggel kell, hogy átvegye az irányítást a Liverpoolon belül, mert amit a Pista mondott, hogy ha nem lesznek olyan, nem nőnek fel a játékosok Szoboszlaihoz egy kicsit, vagy nem kezdenek elérni arra a szintre, akkor itt akárba is lehet Iraolástól, mindenestől.
Még egy gyors hírt kommentáljatok, kérlek, vagy nem gyors hírt, csak gyorsan. Szerződést hosszabbított Kovács Bendegúzzal az AC Alkmár, a 19 éves magyar válogatott labdarúgó 2029 nyaráig szóló megállapodást írt alá holland élvonalbeli klubbal. Jó helyen van ő, és a fejlődése szempontjából megfelelő ez a holland klub játék lehetőség tekintetében is. Marco Rossi
örülhetően. A legjobb helyen van.
Két év.
Én mindig azt mondtam, hogy Tóth Alex esetében én mondjuk pont egy Hollandiát beépítettem volna a Premier League irányába, mert hát most valamivel idősebb Tóth Alex, nem sokkal, de egy mondjuk egy magyar élvonalból ugrani egy Premier League-be, az nagyon kemény. Ez a srác pedig ott nagyon szépen felépíti egyelőre a karrierét. Láttunk egyébként nemrég ilyet, hát nemrég pár éve ilyet, ugye, amikor Belgiumban hasonlóan építette magát német, neki máshogy alakult aztán a pályafutása.
Most kezdik
ez a munka. De ott, itt ez nagyon-nagyon fontos, szerintem egy fiatal játékos, hogy jókat döntsél meg, jó súgóid legyenek. Tehát, hogy...
És hogy betartsd a fokozatosságot.
Betartsd a fokozatosságot, tehát és akkor megint kell egy példát állítani, akár ott van Szoboszlai Dominik, aki Tehát egy tanítani valóan építették a karrierjét, meg ő maga is.
Ez rá kell ismerni, egy játékos egyszerre mekkora lépcsőfokokat tud megugrani. Valaki nagyobbakat tud, valaki kisebbeket, de az se rossz lépcsőfok, és akkor a jelen példa, amit most szóba hoztál, az a két év, akkor nyilván ebben benne van az is, hogy akkor az utolsó idényben még lehet érte kérni valakit, ha ellenértéket, tehát nem szabadon lesz igazolható, tehát benne van ez is szerint.
De hát most, ha jön egy nagy kérő, kimondana nemet, vagy mindenki arra gondol, hogyha most kihagyom a lehetőséget.
Hollandia az a kategória, ahol jön a nagy kérő, most de hiába van 2029-ig, hogyha most neki lesz egy nagy ugrás, akkor másfél év múlva úgy viszik el innen, ahogy nem
szégyellik. De azért a klub is kap, azért jó.
Persze, egy mondat, mai hír az is, Olisér 223 millió eurót akart adni a Real Madrid, de nem adja a Bayern. Tehát, hogy ennyit az átigazolásokról, meg a kérőkről.
És Olisé menne, szerinted?
Hát ezt nem tudom. De az biztos, hogy négyszeres vagy ötszörös az árnövekedés. Tehát amikor őt vették a Crystal Palace-tól, szerintem 50 millió alatt vették.
És Bayern München nemet mondott eddig ezek szerint. Innen folytatjuk a Nemzeti Sportkört a hírek után Bobori Balázzsal, Spiller Istvánnal és Szegő Tiborral.
Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
Ha van igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Zinedine Zidane a francia válogatott szövetségi kapitánya. Az elmúlt évtizedek legnagyobb intézmény átalakulása zajlik a hazai közösségi közlekedésben. Visszatér a Kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Negyedik helyen végzett a magyar női párbaj törzscsapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A Muhari Eszter, Nagy Blanka, Büki Lili, Iász Borsodi Emma összeállítású válogatott a bronzmérkőzésen a dél-koreaiaktól kapott ki. A Dósa Dániel, Szemes Gergő, Mihály Jandor, Tóth Gergő alkott a tőrválogatott, a 7. helyen végzett. Zinedine Zidane veszi át a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztját. A játékosként világ és Európa bajnok 54 éves szakember szerződése a 2030-as világbajnokság végéig szól. Az aranylabdás Zidane edzőként két időszakban irányította a Real Madridot, amellyel 3 alkalommal nyert bajnokok ligáját. 2031-ig szóló szerződés hosszabbítást írt alá Joško Gvardiol a Manchester City-vel. A horvát hátvéd 3 évvel ezelőtt igazolt az angol klubhoz, amellyel bajnoki címet, ligakupát, FA kupát, angol szuperkupát, európai szuperkupát és klubvilágbajnokságot nyert a manchesteri csapattal. A Győr egy idényre kölcsönadta Jován Zsivkovicsot a szerb első osztályban szereplő Radnicskinak. A 20 éves osztrák-szerb szélső 2025 nyarán érkezett Győrbe. Az osztrák labdarúgás egyik nagy ígéreteként emlegetett szélső támadó nem tudott alapemberré válni. Az előző idényben 10 tétmérkőzésen lépett pályára, 2 gól és 1 gólpassz került a neve mellé.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos csütörtök 0 órától jövő hét keddéj félig. A hét második felében több vármegyében 27, Komárom-Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun vármegyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható. A tartós hőség jelentős megterhelés az emberi szervezetnek. A szakemberek ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy ilyenkor nagyon fontos a folyadékpótlás. Kerülni kell az alkoholt, a magas koffein tartalmú és a cukrozott italokat. 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon hűvös helyen és mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet. Zátonyra futott éjjel egy üdülőhajó a Duna romániai szakaszán, Szalcsia térségében, írta az Ager Press. A folyón rekord alacsony a vízállás, a Budapest és Bukarest között közlekedő jármű pedig ismeretlen okból letért a kijelölt útvonalról. A fedélzeten 186 utas és 52 fős személyzet tartózkodik. Ma reggel a helyszínre érkezett az Aldunai Folyami Igazgatóság műszaki hajója, hogy megmérje a vízmélységet a közelben. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó intézményrendszeri átalakítása zajlik a közösségi közlekedésben. Közölte Vitézi Dávid, a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán hangsúlyozta, az országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi, a távolsági közlekedésben a tarifákat, a menetrendeket, a hálózatot, a fejlesztéseket. Hozzátette, létrejön egy új vonatflotta cég. Ezen keresztül lehet majd felhasználni az Európai Uniós forrásokat új vasúti járművek beszerzésére. Fent kell tartani a készpénzes fizetés lehetőségét a fővárosi parkolásnál, közölte a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. A szervezet arra kéri a jogalkotót és a fogyasztóvédelemért felelős tárcát, hogy fontolják meg a parkoló automaták leszerelésének megállítását. Mint fogalmaztak, egyetlen közszolgáltatás esetében sem lehet senkit arra kényszeríteni, hogy okostelefont és azon keresztül alkalmazásokat használjon. Közlekedés. Korábban keresztbe fordult egy kamion az M0-as autóút déli szektorában, Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon. A 20-as kilométernél a belső sávban megindult a forgalom, de a gyálig érő 15 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Időjárás. Napról napra melegszik az idő, holnap is sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. A hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Nemzeti Sportkört, vendégeink továbbra is Bobori Balázs, Piller István és Szegő Tibor, és egy kicsit térjünk vissza a hazai NB1-es bajnokságra, a labdarúgó bajnokságra, hiszen a tegnap esti MTK Zalaegerszeg egyébként 3-0-ás MTK sikerrel zárult mérkőzéssel vált teljessé.
Nem is tudom, ki áll a tabellán.
Nyitóforduló. Gondoltam, Tibi, hogy a statisztikáid között ott van ez az adat, és majd el is fogod mondani, de ezen kívül azért voltak talán váratlan eredmények is. Említhetnénk ugye a Nyíregyháza bravúros győzelmét az Újpest ellen, a Paks sikerét a Ferencváros ellen, de hogyha a másik meccsről szeretnétek beszélni, akkor tegyétek meg, ki okozott melyik csapat pozitív vagy negatív meglepetés számotokra az előzetes várakozásokhoz képest.
Kírtam néhány nevet: Baki Ákos, Ulbrik, Németh András, Pető Szalai, Kerezsi Klaus.
Azok nekem egy négyet írtam ebből föl.
És mégis Györfi Milánt szeretném kiemelni. A Paks ugye 4-2-re verte a Ferencvárost egy olyan mérkőzésen, amit szerintem élmény volt nézni. És én nézem ezt a srácot, ez, ha jól tudom, 19 éves Györfi Milánról beszélek. Ő ugye Bonyhádról indult el. Hogyha minden korosztályos meccsét figyelembe veszük, akkor már szerintem 300 fölött jár, elképesztő mennyiségű meccset játszott, de ilyen tehetséges fiút, akinek ilyen jó a felépítése, alacsony, alacsonyan van a súlypontja is, rendkívül jól cselez, jók a beadásai, nagyon gyors, úgyhogy Bognár Györgynek megint sikerült felfedezni egy játékost, és akkor még ne feledjük se Pető Milánt, se Szalait, akik ugye két-két gólt is szereztek a Ferencváros ellen. Baky Ákost azért említem meg, mert ő szerezte a Honvéd egyenlítő gólját a Kisvárda ellen. Baky Ákos az védő. Tehát hol középső védőt, hol szélső védőt játszik a Honvédban, és csak kizárólag a szögleteknél szokott feljönni, és pont egy ilyen szituációból lőtt gólt. Ulbrich Józsefet azért emelném ki, mert szerintem talán a forduló gólját lőtte, olyan távolságról, olyan erővel, olyan jól helyezve, és pont megnéztem a lőlapját, tavaly, ugye még az MB2-ben szerepeltek, nagyjából ezekről a távol, kicsit közelebbről is, de nagyjából ezekről a távolságokról lőtt, de nem volt mindig ennyire eredményes, mint most ezen a mérkőzésen. Keresít meg Klaust azért emelném ki, mert két nagyon fiatal játékosról van szó, ők lőtték az MTK 3 gólját, Keresi 2-t, Klaus 1-et, és azok a higgadt megoldások, még úgy is, hogy csereként állt be például, és itt megemlíteném még Komáromit is, aki szintén csereként állt be, és ő készítette elő a gólt. Ami számomra meglepő volt, hogy egy igazán kultúrált, szórakoztató meccsen akár nagyobb különbséggel is nyerhetett volna az MTK, most független attól, hogy hol dolgozom, és ez miután minden csapat számára rendkívül fontos a kezdés, a nyitó mérkőzés, szerintem sokat lendíthet majd az MTK.
Ugye azt hiszem Ulbrich József mondta azt, hogy sokkal könnyebb az NB1-ben játszaniuk, hiszen az NB2-ben mindenki betömörült ellenük, és most jóval több lehetőségük lesz, úgyhogy szerintem várható még hasonlóan. Kivitelezett távoli gól vagy kísérlet.
De az NB1 nagyobb terhet rak rájuk, még akkor is, hogyha feljutásra vagy kárhoztatva az NB2-ben, akkor az tud egy kellemetlen tényező lenni, mert a Vasas is, meg a Honvéd is 3 év pauza után tudott visszakerülni, tehát nem egyszerű onnan visszakerülni, még ha esélyesnek is
számít. Viszont a Győr ellen nem tűntek megilletődöttnek, tehát...
Nem. Az is, azt vettem észre, hogy a VB utáni hátszélben, vagy ilyen fuvallatban, hogy nagyon várom, hogy ő kezdődjön, és nekem nagyon, lelkileg nagyon jót tett ez a, hogy egyre több magyar névvel futok újra össze, mondjuk a kiadásban, akkor kezeljük az MT-be a híreket, hogy nem kell megkérdezni, hogy kell leírni azt a nevet, hanem tényleg igazából azt kell, a Pető az TH-val írja, vagy TH. De tök jó volt, hogy most...
A Vasasban van olyan, aki TH-val írja, nem, a Paksban van TH-vel.
Jó, de ezért meg a német TH-val írja. Tehát a góllövő listát vezető 4, az mind magyar, ugye 2 gólosokból vannak. Mindjárt kezdődött egy ilyen Újpestől, mennyit vártak, ugye Dárda érkezése, stb. Nem akarnám szappanosra fogni azt a vereséget, még ha nyilvánvaló, hogy a kapus az utolsó percekben ott gyors egymás utánban kétszer hibázott. Szerintem a következő meccse meg ő lesz a hős. Tehát ez egy ilyen kapus lélektan is tud lenni. Nagyon szimpatikus volt, hogy egyből ott a többiek oda rohantak hozzá, amikor meg kellett úgy vigasztalni. Ilyenkor a kapus belül tudja, hogy hát ez az enyém volt, nem kell belerúgni még egyet. Majd azt megteszi az ellenfél szurkolatábora, hogy még ott vúdubabákért ott tűszúrásokat tegyse rajta. De utána végig is, ha belegondolsz, hogy 4 kupa csapatunkból jó, volt egy pár harc, ami egymás jelentett, max 3 győzhetett volna, de csak 1 győzött. A Debrecen otthon nem lőtt gólt rúgni, egyedüli hazai csapat, amelyik nem lőtt gólt, a másik az Ete volt, amelyik idegenben nem tud gólt szerezni. Paks Fradi lesz, hogy a Paks megfordította, mert 2-szer is vezetett a Fradi, tényleg élvezetes meccs volt, ha nem vagy Fradi szurkoló. A többinél meg nagyon, nagyon jó eset. Sok magyar, egyre több magyar BB után összehasonlítani, jó jött ki az egész szerintem.
Hát azzal kezdeném, hogy azért első forduló, és azért szerintem még várjunk egy pár hetet azzal, hogy itt nagyon hosszú távú következtetéseket vonjuk le a csapatokkal kapcsolatban, a játékosokkal kapcsolatban.
Egy hónapban megkérdezzük a Tibit, hogy ki vezeti a
annál is inkább, mert a keretek is még változhatnak. Hát,
abszolút, de én azt gondolom, sokkal inkább azért, hogy itt amíg tényleg itt lesz néhány meccs a lábakban, itt utána fognak kirajzolni az erőviszonyok, de hogyha most csak ezt az egy fordulót nézzük, akkor én megint nagyon szeretném megköszönni az MLS-nek azt, hogy tavaly meghozta ezt a magyar ajánlást, mert én ahogy a Pist említette, hogy valószínűleg ennyi magyar nével nem találkoznál az összeállításokból, hogyha ez nem történik meg, és még mindig vannak ennek ellenző, hogy majd a verseny eldönti, meg nagyon sokáig vártuk, hogy a verseny eldöntse, és a magyar játékosok nem kaptak ennyi lehetőséget, mert egyéb érdekek mindig háttérbe szorították azt, hogy a magyar játékosok a számtalan mennyiségű, középszerű légióssal szemben háttérbe szorultak. És most örvendezünk a fiatalok góljainak, akiket felsoroltál, talán Urblik kivételével a legidősebb 23 éves, és az a Szalai volt a Paksba, így akiket felsoroltál név szerint, Tibi. Hogy ez a legfontosabb, hogy lássuk az eredményét, ha már annyi pénzt kaptak ezek az akadémiák az elmúlt másfél évtizedben, hogy lássuk az eredményét, hogy miért működtek ezek az akadémiák. És akkor itt kiemelném a Puskás Akadémiát, aki elkezdte azt a funkciót betölteni, amiért ezt létrehozták, ezt az intézményt. Mert én nagyon-nagyon régen nem láttam ilyen jól futballozni ezt a csapatot. És most már sokkal több a saját nevelés, és megtartották talán azokat a légiósokat, akik valóban tudnak ezen a csapaton segíteni. Az első fordulóban nagyon-nagyon jól nézett ki a Puskás, de nagyon-nagyon jól nézett ki a Vasas, amelyik 60 percig emberhátrányban játszott, és nem látszott az, hogy létszámhátrányban lenne újoncként a bajnok ellen, és nézzük meg a Vasast, hogy szinte csak magyar játékosokkal és tele saját neveléssel így tudott futballozni. Megnézhetjük a Honvédot, aki NB2-esként feljött, elment Kisvárdára, nem könnyű túra, és az utolsó 20-30 percben beszorították a hazai csapatot. A Paksról nem szeretnék beszélni, mert évek óta magyar szabály szerint játszik, sőt, túl teljesíti. És,
az a kapuscser érdekes volt a nyitó körbe. Nem, hogy lezért magyar percek.
Fekete Tivadar volt itt a Nyíregyháza a sportigazgatója 3-tól 4-ig, és ő elmondta azt, hogy Bódog Tamás azt mondta, hogy úgy látta, hogy az Újpest nem jelentett veszélyt, annak ellenére, hogy 1-0-ra vezetett az Újpest, és hogy a fiatal szabálynak megfeleljen, ugye Molnár Mátyást behozta. Tehát ők abszolút hisznek ebben, és ők is azt mondták, amit te Balázs, hogy itt a magyar játékosokban kell bízni, nekik lehetőséget adni.
És... Ugye most látjuk az első fordulót, azt hiszem 3 gólos átlag van. Gólos átlag van. Gondoljunk csak vissza mondjuk 4-5 évvel ezelőttre, hogy mennyivel volt magasabb a színvonal, amikor egy-egy csapatban 7-8 légiós volt. Magasabb volt? Én szerintem most jobban futballunk.
Pont erre akartam, hogy kicsit közbevetettem, hogy kiveszi az, hogy újságíróként is kell néznem meccset. Mert én azért őszintén bevallom, a szabadidőm nagy részében is, ha nem az aktívat választom, akkor nézem a sporteseményeket. Sokkal jobban érdekel úgy egy magyar bajnoki, hogy tényleg ezek a légiósok jönnek, mennek. Tudom, hogy sokkal több pénzt elvisznek, mint amennyit a magyar játékosok, és ez most sportáktól független. Ez nem csak labdarúgás. Ha elmegy, jó esetben hagy valami nyomot, de tényleg elmennek. És utána azt sem tudom, hogy mikor játszott már itt. Ezekről a fiatal srácokra meg biztos, hogy fogok emlékezni, és akkor majd itt majd ezek Szobosztat, Tibit, Milánt, nem tudom. Tehát majd 3-4 év múlva válogatott, úgy, akkor itt beszélgettünk vele. Tehát sokkal jobb így bármit nézni, vizit, kézit,
és akkor, kosarat. Bocsánat, még hadd fűzzem erre, hogy és akkor nézzük meg a magyar futballszakmát, vagy az edzői kart, hogy én továbbra is azt gondolom, és nem értem ezt a gyakorlatot, azt hiszem 2 éve Diózsőbe érkezett egy litván edző, pár hónapot itt volt. Én akkor, amikor ide megérkezett, én azt írtam, hogy én azt gondolom, hogy a magyar futball szakma számára ez sértés, hogy Litvániából edzőt hozunk, most nem akarok, de hogy nem, tehát nem egy magasabb futballkultúrából jelentős eredményekkel érkező valaki érkezik Diósgyőrbe, hanem Litvániából hozunk, hanem általában kosárlabda edzőket szoktunk hozni. Most Debrecenbe hoztak egy észt edzőt, aki egy lengyel csapatnál volt másodedző, hogy nem értem a koncepciót, hogy mi alapján nem kap magyar edző lehetőséget, és most pontosan a magyar edzők agyonverték ebbe a fordulóba a külföldieket.
Ja, de most a...
Arra sokkal rosszabb, a sokkal rosszabb lehetőséget kell.
Szerintem sok tonyi csuklani fog, tehát, és megint szóbozom. Ugyanez szövetség kap, tehát hokiba is, elégipsz, jakab, nem tudom, és akkor majoros. És akkor most férfi válogatottnál, de a nőine ezt már megoldották, és akkor, de ha magyar edzőket állandóan továbbképzésekre, ilyen licensz, anyám tyúkja, nem tudom, tanul, nem majd tízéte jó lesz, nem, dob be őt is. Dob be őt is.
És akkor az a, itt az a, hogyha bedobják, nem is nem kapják meg azt a bizalmat, vagy azt az időt, amit megkap
egy külföldi. Viszont kezdek ingerültével. Ne.
Tibit megkérdezni még azt, hogy például az MTK-nál észreveszed azt, hogy magyar játékosok, ha ne adj Isten kikapnak, akkor a szurkolók is türelmesebbek velük.
Hát, ezt nem mondanám.
Nem?
Nem. A szurkolók nem voltak türelmesek már a bajnokság előtt sem. Uh-huh. Tehát a szurkoló általában azt a kérdést veti fel, hogy miért nem vesz a klub 1-2-3-5 góllövő csatárt.
De külföldit vagy magyart?
Nem.
Ahonnan tud.
Ahonnan akar. Uh-huh. Tök mindegy, csak lőjön gólt. Hát, itt van Jurina példája. Volt egy bajnokság, ahol 11 gólt szerzett. Nem azt mondom, hogy versenyben volt a gól királyi címért, de nem volt rossz a termése, majd a rákövetkező évben 2. Most pedig éppen eladósorban van, hogyha jól tudom. Visszatérve csak egy pillanatra, amit Bob mondott az edzők kapcsán, hogy ennek az egész ügynek az egyik legnagyobb vesztese, és ezt nagyon sajnálom, az Szabó István, akinek nem termett magyarországi kispad, ezért külföldön kell edzősködnie, pedig azt gondolom, hogy a most Magyarországon...
Most kifejezéssel, tudom, hogy jogilag ez külföld, de ezt kicsit módosítsuk.
Oké. Okay.
Magyar kispadra nem kellett, most
igen.
Vagy, hogy hazai kispadra.
Igen.
Okay.
Magyar kispadon ül, de nem Magyarországon.
Igen. Fradi edző is volt olyan, hogy nem volt elég magas polcon.
De igen, ebben csak hogy
de nem akartam félbeszakítani. Hogyha igen. Végigmegyünk most az OTP Bank ligában kispadon ülő edzők névsorán, akkor szerintem Szabó Istvánnak köztük kéne lennie. Szerintem ez tény.
Én nem kettőből is mondok olyan edzőket, akiknek ott kellene lennie, tehát, hogy
na, most
Pető Tamás vagy
Kuttor van.
Attila nem rosszabb edző az észnél, ezt most biztos ide bökött.
Már most Farik Csárot szegény észt, kollégát.
Bocsánat. Én,
Persze, 0-2
Én nagyon örülnék, hogyha egy olyan diadalmenetet járnám.
De most megkérdezni a nemzetközi
nagyon sok sikert kívánok meg. Neki. Járjön be olyan utat, mint Marco Rossi, és legyen egy észlegenda Magyarországa.
Észlegenda.
Volt finn edzője a Honvédnak is.
Márti Kuszela. Nagyon sokáig ő volt az egyetlen külföldi edző, aki bajnokságot tudott nyerni Magyarországon.
Beszéljünk egy kicsit kosárlabdáról, bocsánat, csak repül az idő. Olaszországban folytatja pályafutását Bőröndi Vivien, a magyar válogatott kosárlabdázó az első osztályban, újonc Livornóban játszik majd a következő idényben. Jó ez a tendencia, Balázs, és ugyanazt kérdezem, amit már itt többször a sportkörben megfelelő állomása ez az ő számára, egy olasz kosárlabda bajnokság egy magyar lány számára.
Hát, szerintem, hogyha csak konkrétan róla beszélünk, szerintem az ő esetében ez egy nagyon jó állomás. Egy 31 éves játékosról beszélünk, aki 2022-ben ment Sopronba, akkor abban azután az idén után, amikor a Sopron Euroligát nyert, nem titkoltan azért vitték oda, hogy a rotációban egy kisebb láncszem legyen, de fontos láncszem legyen. Aztán úgy hozták az évek, és úgy hozta a Sopron helyzet, hogy egyébként az elmúlt 1-2 évben már meghatározó játékosa volt a Sopronnak. Én szerintem, hogyha ki akarja magát próbálni külföldön, akkor ez egy jó állomás. Szakmailag nyilván többet ér, hogyha Sopronban maradt volna, amelyik most Euroliga selejtezőt fog játszani, és hát valószínűleg egyébként az egyik legnagyobb esélyese lesz a bajnoki címnek. Én, hogyha arról beszélünk, hogy magyar játékosok menjenek-e külföldre, én úgy gondolom, és ezt nem csak a kosárlabdára vonatkozóan mondom, hogy minél korábban és minél nagyobb számban tudom elképzelni. Nyilván jó választás, minden történet egyedi, hogy jól döntünk vagy sem.
De, és lehet, hogy csak utólag derül ki, hogy jó vagy nem.
Hogy rossz döntés született, de hogy az elmúlt évtizedekben én nagyon azt éreztem, hogy nagyon kényelmes itthon csapatsportágat űzni, és ebből a kényelemből minél korábban kiszakad valaki, annál hasznosabb lett akár a válogatott, vagy az egész magyar adott sportág számára.
De 31 éves is kaphatsz új impulzust.
Természetesen De Bruyne Vivien például nem lesz válogatott, mert ezt most ide aláírom, bár csak de nem, tehát ugye ez egy olasz újonc csapat.
Oda, ahol meg húzverőnek viszik, gondolom.
Az a személyes pályafutásában nyilván fontos. Sopronban, ezt mondom, hogy utolsó 1-2-3 szezonban ő Sopronban nagyon komoly szerepet kapott, és húzverőnek is bizonyult, és nagyon szépen helytált. De hogy a személyes pályafutásában ez egy jó kívás és egy jó kaland, tehát ezzel valószínűleg ő, neki ezzel lesz teljes a pályafutása, ugye magyar bajnok lett Sopronban, kupagyőztes lett Sopronban, soproni nevelés, aztán tett egy hosszú kitérőt, játszott Budapesten, játszott Zalaegerszegen előtte, visszatért Sopronba, akkor már egyel fakóbb Sopron, ahol ő szerepel, de így is nagyon szép sikereket elért. Az egyéni karriere szempontjából mindenképpen egy jó állomás lehet. Hogyha mondjuk Lelik Rékáról beszélnék, aki a magyar válogatott kulcsembere, és most mondjuk ő távozott a DVTK-tól, akkor azt mondom, hogy ez az olasz csapat neki nem. Tehát, hogy neki euróligás csapatban a helye, Bőröndinek egy tökéletes állomás.
Erdei Márv szerkesztő kollégánk, kedvenc sportága a jégkorong, úgyhogy egy pár percet beszéljünk erről is. Az ICHL következő szezonjának menetrendje elkészült. Október 2-án rendezik a szezon első magyar rangadóját a Hidrofehérvár és a Ferencváros között az osztrák jégkorongliga alapszakaszában. Fehérváron, a Tüskecsarnokban pedig először november 13-án találkozik majd a két együttes. Milyen lesz az idény a két magyar
mikor
csapat?
Mikor voltatok utára a jégpályán? Most így volt a feles hírekben, hogy hétvégén 40 fok körül várhatok.
Ja, hát igen.
Bemész egy jégcsarnokba, 5 fok körülbelül, akkor jó a jég. Az, hogy két magyar csapat is játszott már, ez azért jót tett szerintem a magyar hokinak. Az osztrák ligának is így egy ilyen jó nevű, mint a Fradi. Ezt ismerik. Nem csak a hokit térén, hanem mondjuk Nyilasi révén a labdarúgásban is. És az, hogy az utolsó fordulóba dőlt el, hogy a Fradi újoncként, az előző idény újoncaként bekerül-e a rájátszás előselejtezőjébe, ez is elmondta, hogy milyen jól állt bele a bajnokságba ez a Fradi. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy a második szezonja az nehezebb lesz, mert egy újoncot akarva, akaratlanul valahol lebecsül bármelyik ellenfél, kivéve a Fehérvár, mert az meg akarja mutatni, hogy ki az úr a magyar közegen belül, de például a magyar kupában meg ez nem sikerült, vagy bemutassa, viszont az osztrák ligában meg a Fehérvár meg tudta mutatni, hogy jobb, hiszen sokkal, mert Szapporo óta a Fehérvár osztrák ligás. És ráadásul ott van, ez most már tényleg nagyon gyönyörű ez a Mettaréna, méltó helyszíne egy ilyen...
Ott voltam egy sajtótájékozaton, igaz, nem jégkorong, hanem ott rendezik a kézilabda szuperkupát, úgyhogy ez egy multi. Csodás.
Kintről is, a fények, abszolút. Minden. Jó oda lemenni. Autópel, lemész, pak, jó, ki. És akkor tehát, hogy a körítés is nagyon jó. És van a magyar játékosoknak most már nem egy, hanem két célpont is lehet, hogyha az Erste Ligát, vagy a junior bajnokságba kikerülve, ilyen helyre eljutott egy osztrák liga, és látható, hogy ugye a válogatott, hogy bent tud maradni, tehát a következő idény is átcsoportos VB lesz. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy a Fradinak nehezebb dolga lesz, mert az újoncként, hogy jól jön a Fradi, majd valamit csinálunk, rángatott bajszot, mondom, majdnem bejutott a rájátszás előkörébe, de most már, hogy számítanak vele, sokkal jobban rákészülnek, jobban kielemzik őket, nehezebb. Nem véletlen, hogy a nagyon komoly bajnokságban ez a másodéveseknek a most egyéni sportág, mindegy, a szofomóroknak mindig van ez a jelző, hogy szenvedők, ez a slumping. Uh-huh. És akkor ez bárhol, bármilyen sportba bemész, újonc szezonban még ott virgonckodsz, de amikor már rákészülnek, amikor már felírják a hátvédek, hogy te mi a kedvenc cseled, meg újoncként ott ellavírozgat. De már akkor már sokkal nehezebb, úgyhogy most a Fradinak lesz ez egy, gondolom, egy minimum egy 3 éves projekt, az osztrák liga. A Fehérvárnál pedig új alapokra ezték, ugye új főigazgató van, az edző maradt, hiszen jó ment a bajnokságban. Azért jöttek új arcok is, azért sajnos ez a hoki ismérve, hogy nagyon nagy a forgás, és erre utaltam, amikor a magyar szabályt hoztuk föl a focinál, hogy jobb lenne a magyaroknak is egy ilyen biztosabb, ha nem is életpálya modern, mert nagyon szofisztikáltnak tűnik, de hogy tényleg, hogy el akarjál jutni juniorként egy Erste Liga dobantóval egy osztrák ligás csapat, és ne az legyen, hogy állandóan meg kell tanulnom nekem is, hogy jön egy légiós, örülök, ha marad, mert a kollégám valamit letett az asztalra, de már tudom, hogy egy ilyen hetesével, nyolcasával teljes sorcsere, na mondom, akkor ez se jött be.
Az se kurált. Ősfehérvári.
Lassan most már, igen.
Milánó is lehet lassan
célpont. De tudod a nevét? De biztos, hogy felsorom a 3 évvel ezelőtti nem Fehérvár tudom. Szezonnak a légiósait, lehet, hogy felére nem is emlékszik.
Nem tudom.
Miért hoztad be Milánót, Tibi?
Hát mert magyar sportigazgatója van a HC Milánónak.
Ott még az első évben nem a szélig felel majd, de reméljük, hogy majd még magasabb polcra jut, szerintem ő is.
Balázs, te a fehérvári hokit még követed?
Persze, hogyne. Itt pont a...
Még olyan színű haja, mint a korong.
Az jutott eszembe, hogy Pista itt felemlegette Szapporót. Ugye szerintem Szapporó nem lett volna, hogyha nincs a Fehérvár, nem megy abba az idénybe. Abba az idénybe. 2007-ben ment be, és nem ment. Tehát Szapporó az nagyon sok múlt azon, hogy
bement a Fehérvár. És milyen pofozó gép volt akkor.
15 fordulóig nem volt győzelem.
A Fradi meg sokkal jobban állt bele első évesként. Tehát ebből lehetett tanulni belőle.
Igen, tehát, de én azt gondolom egyébként, hogy nyilván nehéz lesz a Fradinak a második idény. Én azt gondolom egyébként, hogy lehet, hogy minőségben is egy kicsit gyengültek ők, ez majd kiderül.
De tényleg attól függ mindig a bajnoki szereplésed, de ez legyen egy erszliga, hogy jól igazolsz a légiós.
Ez így van. Ezt akartam mondani, hogy a Fehérvárnak is nem fog múlni.
De tényleg, de akkor az nem építkezés. Nekem az a bajom, hanem az trédek és üzlet. A légiós.
Hát ez a csoda, hogy egy Jánzsek kurát
egy magyar gyereknek adjunk pályát. Akkor neveljük taós pénzbe, akkor legyen osztrák szintű, vagy Erste Liga szintű. De az, hogy állandóan 7-8 légióst a nyakára hozok, és most még bele sem mentem mondjuk a fehérvári kapus helyzetbe, hogy Horváth Dominik miért megy, és jön egy ugyanúgy 2001-es halászbéna a tengerentúról, és hogy ő ki tudja-e szorítani a fint. Végig tudok menni, de akkor külön adást kéne, hogy adjatok, azt most nem kérem.
Hívunk még, mindenképpen.
Az ingerültségemet használt ki.
Jó, természetesen szurkolunk a Fehérvárnak és a Ferencvárosnak és a következő idényben is. Bobori Balázsnak, Spiller Istvánnak és Szegő Tibornak köszönjük szépen, ez volt a mai Nemzeti Sportkör.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 1 perc a pontos idő, folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Kézilabdával megyünk tovább, hiszen a napokban hivatalossá vált, hogy Sótonyi László lesz a férfi válogatott szövetségi kapitánya, ez pedig azt feltételezte, hogy edzőváltás történik az NB1-es férfi kézilabda csapatnál, amelynek eddigi edzője Sótonyi László volt. A Nemzeti Kézilabda Akadémia eddigi másodedzője Lehőd Zoltán veszi át ezt a tisztséget, vele készített interjút Erdei Márk.
Mennyire ért váratlanul ez, hogy téged kértek fel ennek a vezetőedzői posztjára, mert ugye eddig másodedzőként tevékenykedtél, korábban az utánpótlásban is dolgoztál, illetve én most is nyilván rajta tartod a szemedet. Tehát mennyire ért ez váratlanul? Mert azért sokan írták, sokan számíthattunk akár rá, hogy Sótonyi László lesz az új szövetségi kapitány.
Igen, ilyen tekintetben ez egy kicsit hosszabb folyamat volt. Már régóta lehetett hallani, hogy esetleg a só veszi át a válogatottnak a kispadját. Az viszonylag hamar eldőlt, hogyha ez így alakul, akkor vezetőség rám bízza a felnőtt csapatnak az irányítását, aminek természetesen nagyon örültem, és nagy megtiszteltetésként is élt, hogy folytathatom azt a munkát, amit itt tulajdonképpen a fiatalokkal már évek óta végzünk.
Azt olvastam rólad, hogy korábban dolgoztál az U16-ban, a serdülő korosztályban kiváló eredményekkel, utána az U18-ban, illetve az U20-ban is. Tehát gyakorlatilag, ahogy elkezdted az edzősködést, akkor ez már korán kialakult benned, hogy így szépen lépcsőzetesen haladva egyszer majd az a cél, hogy egy NB1-es klubhoz eljuss, vagy ez így annyira nem fogalmazódott meg?
Hát az igazság, hogy mindig szerettem volna minél magasabb szinten dolgozni. Nem szoktam konkrétan megnevezni ezt a célt, inkább mindig egy lépéssel előrébb szeretek tekinteni. Ettől függetlenül mindig az volt az elvárásom magammal szemben, hogyha lehet, akkor próbálok eljutni minél magasabb szintre. Gyerekekkel kezdtem, mint ahogy sokan mások, viszont nagyon hamar elindult ez az edzői pályám. Az első csapatokkal már 21-22 évesen elkezdtem foglalkozni Tatabányán, és ott is szépen lassan igyekeztem feljebb lépkedni, illetve próbáltam magam képezni, tanítottam a testnevelési egyetemen, és így jutottam el a Nemzeti Kézilabda Akadémiára. Itt pedig szintén a legkisebbektől kezdtem, és hát tulajdonképpen 8 éve itt vagyok, és az alatt a 8 év alatt végigjártam minden korosztályt. Az elmúlt 2 évben volt lehetőségem arra, hogy Soltonyi László mögött másodedzőként is dolgozzak, és tulajdonképpen így jutottunk el idáig.
Ebben a 2 éves korszakban egyébként sokat tudtál tanulni a szövetségkapitánytól, sok mindent el lehetett tőle lesni, segítőkész volt abszolút a te munkádat illetően is?
Természetesen, hát igazából nem is csak erre a 2 évre szűkíteném, nagyjából egyszer érkeztünk az akadémiára, 8 évvel ezelőtt, és amikor a legkisebbekkel foglalkoztunk, akkor is nagyon sok iránymutatást kaptunk Sótól, és hát nyilván itt az emberi kapcsolat is folyamatosan erősödött, de természetesen azért az elmúlt 2 évben tudtam a legtöbbet magamba szívni, hiszen itt láttam egészen testközelben, hogy hogyan zajlik egy felnőtt csapatnak a felkészítése, akár taktikai, akár elméleti, akár mentális vonalon.
Érdekes az, amit említesz, hogy egy felnőtt csapat felkészülése, mert akik ugye ismerik a magyar kézilabdát és követik a magyar kézilabdát, akkor azért tudhatják azt, hogy a NEK-en alapvetően az tényleg egy akadémiai szerű, ő nem csak szerű, hanem akadémiaként működik, tehát mondjuk szemben a labdarúgással, bármennyire is nem szép ez felhozni, ahol mondjuk vannak szintén akadémia nevű klubok, ott azért nem a magyarokra támaszkodnak, nem a fiatal tehetségekre, mint ti a NEK-nál. Tehát gyakorlatilag nálatok az U20-as csapat meg a felnőtt is azért nagyban megegyezik, ami tényleg kiváló, és hát nem beszélve azokról az eredményekről, amiket elértek.
Köszönjük szépen. Igen, ha őszinte vagyok, ez egy kicsit átmenet az utánpótlás és a felnőtt bajnokság között itt a akadémián végzett munka, hiszen ha a korosztályt nézzük, itt sokszor a gyerekekről beszélhetünk, és nyilvánvalóan azért ez jelentősen befolyásolja azt, hogy hogyan kell velük kommunikálni, milyen irányúnak kell lenni a képzésnek, mennyit és milyen arányban osszuk meg a terhelést. Úgyhogy természetesen ez egy kicsit ilyen átmenet, viszont az a fő feladat itt a felnőtt korosztályban, idézőjelben, hogy felkészítsük őket arra, ami rájuk vár. Tehát valahol abba az irányba kell itt már elindítani ezeket a fiatalokat, hogy amikor innen kikerülnek, akkor viszont egy felnőtt közegbe, egy felnőtt bajnokságban kell majd minél jobban megállniuk a helyüket, úgyhogy tényleg ez valahol egy ilyen átmenet az utánpótlás és a felnőtt csapatok között.
Mi sem támasztja jobban alá azt, amit mondasz, hogy például Tóth Levente majd jövőre ugye Tatabányán, Kovács Tamás pedig Győrben folytatja. Mind a ketten nagyon gólerős, kiváló játékosok bemutatták itt az elmúlt években a NEK-nál, hogy igenis lehet rájuk támaszkodni, és megállják a helyüket egy nagyobb klubban, tehát abszolút ez elmondható. Most hogy látod a fiatalokat? Még mindig rengeteg tehetséges fiatal van egyébként az akadémián, valamint országszerte, akiket érdemes figyelni?
Természetesen azt gondolom, hogy ezt igazolja a nyári junior Európa bajnokság is, ahol ugye olyan sikert aratott a válogatott, amire még nem volt példa. Tehát azt gondolom, hogy tehetségekből nincs hiány. Itt, amire nagyon kell figyelni, ez a utánpótlás korosztályból felnőtt mezőnybe történő átlépés, itt meglegyen az a kellő mennyiségű edzésinger, mérkőzés lehetőség, játék lehetőség, illetve olyan téthelyzetben tudjanak pályára kerülni, amiben valóban tudnak fejlődni. Ez egy nagyon nehéz lépcső, és azt gondolom, hogy az akadémia az ebben egy kiváló lehetőséget nyújt ezeknek a srácoknak, és az említett példák azok jól mutatják, hogy egy ugró deszkaként is nézhetnek a srácok erre a lehetőségre, és nyilván itt az elmúlt években ez egyre inkább beigazolódott, és akik innen kikerülnek, egy jobb helyzetből várják azt, hogy egy másik felnőtt csapatba be tudjanak majd illeszkedni, és ott minél több lehetőséget tudjanak majd kapni.
tervezel egyébként bármit változtatni azokon a mondjuk játékstíluson, amit a nekától látunk mondjuk évek óta, ez nyilván ez a gyors kézilabda, az egy-egyek erőltetése, tehát ezeken van bármi, amit még úgy lehet javítani, fejleszteni, vagy valahogy másképp csinálni, mint amit Sótonyi László várt el akkor a csapatától?
Hát azt gondolom, hogy ezt ketté kell bontani. Van egy rendszer, amiben hosszú-hosszú évek óta dolgozunk. A legkisebbektől, gondolok itt az U16-osoktól igyekszünk építeni ezt a játékrendszert, ezt a játékstílust, próbáljuk azokra a pontokra helyezni a hangsúlyt, ami szerintünk, illetve a mi játékfilozófiánkban a legfontosabb. Úgyhogy ebben olyan hatalmas változtatásokat én nem szeretnék átalakítani, mi hiszünk ebben a rendszerben, amit felépítettünk. Ugyanakkor nyilván minden edzőnek megvannak a saját gondolásai, megvan a saját egyénisége, ezt szeretném mindenképpen hozzátenni ez a rendszerhez, illetve hát nálunk minden évben az jelentősen átalakul a keret, ezáltal változnak az erősségek, változnak a gyenge pontok, és nyilván ehhez egy kicsit azért igazodni kell.
És most hogy látod, nem belemenve mélységeiben, de inkább védekezésben vagy támadásban kell mondjuk majd többet változtatni, hogyha az új érkezőket vagy a távozókat nézzük?
Hát ha a távozókat figyelembe vesszük, én azt gondolom, hogy a védekezésünk alappillérei, illetve ami a védekezésben jól működött, az elég jól átmenthető a következő szezonra is. Támadásban azt gondolom sok kulcsember távozott, az ő helyüket az újaknak, illetve azoknak, akik tavaly esetleg még kisebb szerepet töltöttek be, át kell venni, és ez egy kicsit azért a játékrendszert is majd igazítani kell.
Érzel egyébként bármilyen terhet, vagy akár a vezetőség felé érkezik feléd bármilyen elvárás? Mert azért tényleg látva az, hogy tavaly hatodik lett a NEKA, és összejött a Magyar Kupában a négyes döntő, ez akár azt is jelenthetné, hogy akár jövőre még nagyobb célokat is meg lehet fogalmazni, mint amiket mondjuk az idény elején. Tehát te ezt hogy látod, illetve mekkora nyomást nehezedik rád, vagy nehezedhet rád?
Hát én terhet semmiképpen nem érzek, sokkal inkább mindig lehetőséget, és ennek megfelelően is szeretném a munkát elkezdeni, de azt is el kell ismerni, hogy azért itt a Nemzeti Kézilabda Akadémián minden évben úgy megyünk neki az első osztályi bajnokságnak, hogy a legfőbb cél a bennmaradás. Van olyan szezon, amikor több meglepetést tudunk okozni, és ilyen szép helyezést tudunk elérni, mint az előző szezonban, de azért a realitás talaján kell maradni. Idén is távozott 7-8 kulcsjátékos, a helyükre új játékosokat kell beépíteni, ez a folyamat egyénileg általában eléggé eltérő, úgyhogy én nem szeretnék ilyen túl nagy terhet a fiúkra se rátenni, a legfontosabb, hogy őrizzük meg az első osztályú tagságunkat, elsősorban azért, hogy ez a fejlesztési folyamat, ami itt évek óta zajlik, ez tovább folytatódjon.
A Veszprémmel is kötöttetek egy együttműködést most a nyár folyamán, vagy nemrég, ez mennyiben segíthet akár a klubnak, vagy akár mondjuk a Veszprém számára mennyire nyithat ki olyan kapukat, hogy ők is akár a fiatal magyar játékosokra is többet támaszkodhatnak. Nyilván neked ezt a vezető edzőként nehezebb átlátni, de te hogy értékeled ezt az együttműködést?
Én azt gondolom, hogy ez a kapu a részünkről eddig is nyitva volt. Az akadémiák közötti együttműködésnek köszönhetően elég jól együtt tudunk működni az utánpótlásban is, illetve azok a játékosok, akik még egy Veszprémnél, egy Szegednél, egy más akadémiákon még nem tudnak lehetőséget kapni a felnőtt csapatba, azok nálunk tudnak erősödni, tudnak játékperceket gyűjteni, és innen majd tovább lépni. Ez a folyamat eddig is egészen jól működött, és szerencsére most is. Természetesen örülnénk neki, hogyha az innen kikerülő gyerekek minél erősebb klubokba, minél jobb csapatokba szerződnének, és ott folytatnák a karrierjüket. Örömteli lenne, hogyha ez akár a Veszprém lenne.
Sótonyi László egyébként ugye ott marad nálatok gyakorlatilag az utánpótlásért, azért valamennyire a férfi szakág utánpótlásáért ő is felelős lesz. Ennek egyébként örültetek, hogy attól függetlenül, hogy elvállalta a szövetségkapitányi posztot, ettől függetlenül ott lesz, és bármi probléma van, ne adj Isten, akkor arról tudtok vele is beszélni?
Természetesen nagyon örültünk neki. Azt gondolom, hogy itt a teljes utánpótlás szakág nevében mondhatom, hogy ő mindig is egy mentor volt itt számunkra. Sokat tudtunk tőle tanulni, és nyilván szeretném én is a segítségét majd igénybe venni. Azt gondolom, hogy abból a szempontból is fontos az akadémiának, hogy egy minőség biztosítást is jelent számunkra, hiszen Sótonyi László neve most már azt gondolom, hogy garancia arra, hogy jó szakmai munka folyik itt az akadémián, úgyhogy mindenképpen örültünk neki. Emellett azt is szeretném elmondani, hogy itt azért az elmúlt években nagyon jó emberi kapcsolatok is alakultak ki a stábon belül, és emiatt is természetesen örülünk, hogy marad.
Ha jól tudom, akkor ugye a junior válogatottban, amit már említettél, ott három darab nekás játékos, vagy nekához közeli játékos volt. Hogy gondolod ezt a részét a fejlődésüknek, hogy akár ez is segíthet nekik, nyilván Sótonyi lesz a vezetőedző, illetve a szövetségkapitány majd a válogatottnál, hogy ez is nagyobb kapukat nyithat ki akár a fiatalok előtt, mert az elmúlt éveket nézve, nem megbántva a korábbi szövetségkapitányt, azért ő inkább a rutinosabb játékosokra támaszkodott.
Én azt gondolom, hogy persze ez egy lehetőség, a Só soha nem félt hozzányúlni a fiatalokhoz, de azt is tudomásul kell venni, hogy azért a magyar válogatott az mindig a lehető legerősebb csapatnak kell, hogy legyen, és itt a fiataloknak meg kell ugrani azt a récet, hogy megelőzzék az idősebbeket. Ettől függetlenül azon, hogy erre minden lehetőségük adott, és még egyszer mondom, ha a Só múlik, ezt a lehetőséget meg fogják kapni.
Tudom, hogy nem szeretek tippelni és előre nézni ilyen tekintetben, de mi lenne az a helyezés mondjuk a bennmaradáson kívül, amivel elégedett tudnál már lenni, illetve a Magyar Kupa gondolom megint csak prioritás lesz majd jövőre.
Hát tippelgetni, ígérgetni tényleg nem szeretnék. A legfontosabb, hogy minél hamarabb húzzák meg a vonalat alattunk, és azon felül pedig természetesen minden mérkőzésnek, illetve a bajnokság minden szakaszának úgy megyünk neki, hogy szeretnénk a lehető legjobban szerepelni. Ez tavaly is így volt, tavaly is úgy indultunk el, hogy maradjunk bent, és amikor láttuk a lehetőséget, hogy itt valami különlegeset lehet alkotni, akkor mindig próbáltunk tovább lépni, mindig lépésre lépésre, mérkőzésre mérkőzésre, és úgy gondolom, hogy részben ennek is volt az eredménye ez a jó szereplés.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejön! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét! Vége van! Magyarország ott van a legjobb ég között! Mert Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kérek hatalmas nagy hajrát!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak.
Down. Újabb világbajnok a francia labdarúgó válogatott kispadján, nem szereztek érmet ma a vívók a világbajnokságon. Távozik Deutsch Péter az Atlétikai Szövetségtől. Jó napot kívánok, Katona László vagyok.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Zinedine Zidane veszi át a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztját. A játékosként világ és Európa bajnok 54 éves szakember szerződése a 2030-as világbajnokság végéig szól. Az aranylabdás Zidane edzőként két időszakban irányította a Real Madridot, amellyel három alkalommal nyert bajnokok ligáját. Ismét Roberto Mancini lett az olasz labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, feladata a nemzeti csapat formába hozása lesz, miután az olaszok lemaradtak a legutóbbi három világbajnokságról. A technikai igazgatói tisztséget a 74 éves Claudio Ranieri foglalja el. A kapitányi poszt április óta betöltetlen volt, amikor Gennaro Gattuso lemondott, miután a négyszeres világbajnok a VB-selejtezőben alul maradt a bosnyákokkal szemben. 2031-ig szóló szerződés hosszabbítást írt alá Joško Guardiola Manchester Cityvel. A horvát hátvéd három évvel ezelőtt érkezett az angol klubhoz, amelyel bajnoki címet, ligakupát, FA kupát, angol szuperkupát, európai szuperkupát és klubvilágbajnokságot nyert a manchesteri csapattal. A Győr egy idényre kölcsön adta Jovan Zsivkovicsot a szerb első osztályban szereplő Radničkinek. A 20 éves osztrák szerb szélső 2025 nyarán érkezett Győrbe. Az osztrák labdarúgás egyik nagy ígéreteként emlegetett szélső támadó nem tudott alapemberré válni. Az előző idényben 10 mérkőzésen lépett pályára, 2 gól és 1 gólpassz került a neve mellé. Különleges ösztönző rendszernek is köszönheti az eredményes szereplését a Nyíregyháza labdarúgó csapata. Erről Fekete Tivadar a klub sportigazgatója beszélt a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában. A riporter Szabó Szilvia.
Mi szép csembe, én Idestóva negyedik éve most már elmúlóban van, hogy Nyíregyházán vagyok, mint sportigazgató. Az eleje nem volt egyszerű, sokszor elmondtam már, hogy nagyon mélyen volt a klub minden tekintetben. Tulajdonosunk Révész Bálinnak kellett elsősorban azt a hitet visszaadni, hogy érdemes ezt továbbra is neki csinálnia. Ugye épülőben volt az új stadion, mindenki nagy várakozásnak tekintett elébe, hogy akkor pont akkor a klub akkor fog netán keresni még az MB2-ből is. Aztán persze sikerült ezt elég rövid időn belül egy olyan útra tenni, amit talán mondhatom azt is, hogy még hogyha vannak eredményekben, ilyen nekünk is nehezebb időszakaink, de szépen fejlődik a klub, a srácok edzettek, edzőtáborban voltunk Ausztriában, a Tamás ugye köztudottan, hogy neki is van egy olyan fajta gondolkodás a futballban, ami talán egy kicsit Magyarországon még mindig életidegen, megköveteli azt, hogy igenis minden áldott nap tényleg kőkeményen kell edzeni, kortól függetlenül, ezt is mondhatom, tehát, hogy ezekbe hisz, ugye azért több mint 30 éve kint él Németországba, magába szippantotta azt a fajta munkamorált, vagy azt a fajta futballmorált, ami erre jellemző. Talán igen, egy olyan háromszöget alkotunk így, ha mondhatom. Nagyon jó az összhang közöttünk, tényleg a tulajdonosunk mindenbe támogat minket, legyen az igazolásokba, legyen az különböző stratégiákba, soha semmilyen olyan sportszakmai dolgokba ő nagyon nem folyik bele, hanem teljes szabad kezet adott akár nekem. Ugye rajtam keresztül meg a Tamásnak, ami szerintem ez a kulcsa az egésznek, hogy szépen csendbe tesszük a dolgunkat, és bízunk benne, hogy még sok ilyen örömet tudunk majd a szurkolóink számára majd okozni.
Mi a vonzó a Nyíregyházában egy hazai vagy külföldi játékos számára? A hírek szerint itt nem feltétlenül magasak vagy olyan magasak, mint más kluboknál az alapfizetések, viszont egy olyan bónuszrendszer dolgoztatok ki, ami eredményességgel párosulva nyilván azt eredményezi, hogy jól jár egy labdarúgó, ezek igazak-e ezek a hírek?
Igen, ezek valójában igazak. Amikor már MB2-ből oda kerültem, legfőképp a nyártól sikerült ezt mondhatom bevezetnem, tulajdonos úrnál ezt sikerült elérni, átvinni, ami elsőre azért neki is úgy furcsa volt, mert nem ez volt szokva. Tehát azért Nyíregyházára lement egy játékos, akár a képviseletével, menedzserével, ügynökével, a klub szerette volna leigazolni, bemondott egy számot, bízva abba, hogy ez a játékos ez jó, ő ezt elfogadta, csak igen, mindig általában ott borult a történet, amikor az a játékos nem úgy teljesített, nem úgy vállalta azokat az ígéreteket, és akkor előbb-utóbb ez úgy általában mindig konfliktushoz vezet, vagy válláshoz vezet.
Mert ami... hiszen tehetetlen a klub, igaz? Van egy élő szerződés, hiába így nem van. Teljesít a játékos, így semmilyen eszköz így nincs van. A kezetetben.
Szoktam mondani, hogyha leláton ül a játékos, és most lehet, hogy hallgatja pár fiú, akkor ezek után végképp nem fog majd Nyíregyházára jönni. Szoktam mondani, hogyha leláton ül, és ugyanúgy megkapja azt a fizetését, vagy a kispadon, vagy a pályán, az nem ugyanaz. Nekünk legalábbis nem ugyanaz. Lehet, hogy a játékosoknak ugyanaz. Tisztelet a kivétel, vagy ahogy szokták mondani, akinek inge nem veszi ugye magára. Teljes mértékben minden egyes játékosunknál ez úgy működik, hogy van egy alapfizetés, és akár a posztjára vonatkozóan, akár az ő játékstílusához hozzámérven egy olyan bónuszrendszer van kidolgozva. Hiszünk abba, hogy őt maximálisan tudjuk motiválni. Érdeke legyen az, hogy először is csapatba kerüljön, utána keretbot legyen, pályán legyen, játszom minél többet. Az NB2-es bajnokságot megnyertük. Három fordulóval vége előtt már eldőlt az, hogy mi bajnokok vagyunk. És ugye a foci közegben már mindenhol azért mentek a különböző teóriák, mendemondák. Szpari az majd úgyis leadja azt a három meccset. Ráadásul a háromból két olyan meccsünk volt, amelyeknek az ellenfeleinknek mind a kettőnek nagyon számított a bennmaradás miatt a pont. Jókat mosolyogtam én is, meg az ügyvezető kollégámmal együtt, mert tudtuk azt, hogy jó pár játékosnak viszont kelleni fognak a játékpercek, kelleni fognak még a bizonyos pontszámok, illetve ez belekényszerítette őket, hogy nekünk ez nagyon fontos ez a három pont is.
Pedig mondom, esetleg bizonyítson, hogy rá számítsatok a következő idényben is, nem?
Az nem igazából, mert ugye a élő szerződése van, akkor van. Nem, amiket az előbb soroltam, hogy neki még teljesíteni olyan, mint egy akadálypályán, még olyan kritériumokat ahhoz, hogy célba érjen végérvényesen, illetve nem beszélve arról, hogy itt az évvégi bónuszok, és mind a három mérkőzést megnyertük. És lám, tehát, hogy működik. Az NB1-ben is, amikor elindultunk, akkor is ez volt, tavaly is ezt képviseltük, illetve az idei szezontól se változott. Persze, azért ez az elején nem volt olyan egyszerű, be kell, hogy valljam, mert azért a játékosoknak, amikor leültem velük, és ezekről beszélgettem, mindegyik először nézte, hogy hú, hát igen, ja, de hát ez csak akkor, ha. Uh-huh. Mert igen, ez a lényege neki, és mi ebbe hiszünk.
A Fekete Tivadarral készült teljes beszélgetést meghallgathatják a Nemzeti Sport Rádió Spotify oldalán.
Nemzeti Sport Krónika.
Negyedik helyen végzett a magyar női párbajtőr csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A Muhari Eszter, Nagy Blanka, Büki Lili, Jász Borsodi Emma összeállítású válogatotta, a kolumbiai, a lengyel és az amerikai együttest is magabiztosan győzte le. Az elődöntőben viszont az észtektől, a bronzmérkőzésen pedig a dél-koreaiaktól kapott ki. Világbajnok Olaszország. A férfi tőrválogatott pedig a hetedik lett a VB-n. A Dósa Dániel, Szemes Gergő, Mihály Andor, Tóth Gergő alkotta együttes két győzelem után kikapott a negyeddöntőben a hazaiaktól, majd az oroszoktól is. A hetedik helyet viszont már nem kellett pásra lépnie, mert az egyiptomiak sérülés miatt visszaléptek a helyosztóktól. A VB címet szintén az olaszok hódították el. A honvédos Hofer Bianca és a ferencvárosi Tölgyesi Flóra nyerte a női kajakpárosok 500 méteres szegedi pótválogatóját, így a fiatal kettős indulhat az augusztus végi felnőtt gyorsasági kajakkenu világbajnokságon Poznánban. A 19 éves sportolók közül először Hofer Bianca nyilatkozik.
Váratlan is volt ez az egész, mert hogy ez volt a második összeülésünk és az első pályánk, úgyhogy hát meglepetés volt számunkra is ez a pálya.
Én még mindig nem fogtam fel, nagyon-nagyon örültünk és nagyon meglepődtünk, szóval tényleg azt mondtam már a Biusnak is, hogyha ezt leírták volna, lehet, hogy akkor se hittem volna el. Úgyhogy nagyon örültünk.
A start pillanatában vagy a pályán mit éreztetek, gondoltátok, hogy ez benne lesz?
Fogalmunk sem volt az elején, tehát ezt most megmondom, hogy nem. Nagyon jónak éreztük belőle is a pályát, jól fel volt építve, Flóra is néha nyomta mögöttem, úgyhogy ez egy nagyon jó pálya volt szerintem belülről.
A végén a sprint nagyon erős volt, talán ezzel múlható?
Az elején én mondtam Biusnak, még mielőtt beálltunk a rajtba, hogy igazából nekünk a vége lesz nagyon erős, és hogy akárhogy sikerül az eleje, azt csináljuk végig, mert a vége az nekünk nagyon erős, de hát mindenki meglepetésére a rajtból is nagyon jól kijöttünk, úgyhogy Nagyon jó.
Felnőttek közt indultok világbajnokságon. Hogy készültök? Mi lesz ebből?
Kifiként kicsit furcsa, meg nem is gondoltam bele, hogy ez így lehetséges idén még nekem pluszba. Úgyhogy amit eddig leraktam az asztalra idén, nekem ez is nagyon nagy szó volt, de most még ez pluszba, ez így kicsit hihetetlen számomra, úgyhogy
Szerintem mindent meg fogunk tenni, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el a felnőtt világbajnokságon, úgyhogy nagyon motiváltak vagyunk. Igen.
A jelenleg a szervezet operatív irányítását ellátó Deutsch Péter szeptember 2-án távozik a Magyar Atlétikai Szövetségtől. A sportvezető a Magyar Atlétikai Szövetség honlapjának elmondta, Gyulai Miklós elnök lemondása után ő azért nem távozott, mert neki még a magyar atlétikát működtetnie kell. A 24-szeres Grand Slam tornagyőztes szerb Novák Djokovic és a női teniszezők világelsője a fehér orosz Arina Sabalenka együtt indulnak az amerikai nyílt teniszbajnokság a US Open vegyes páros versenyében. Egyébként ezt a küzdelmet majd a torna felvezetéseként az egyes versenyek előtt mindössze 3 nap alatt bonyolítják le. Ez volt a Nemzeti Sport Krónika, a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, további kellemes rádiózás, viszonthallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. A hétvégi NB1-es nyitóforduló eseményeiről készített összeállítást kollégánk Cserjés Bendegúz. Ezt következik most.
Urbik nagy gól! Urbik József! Jusszup a 16-oson belül gól! Vezet a Ferencváros!
Komáromi beadásolta a harmadik! Klaus!
És megvan az újpesti gól! Az első újpesti találat a szezonban!
Ott az érkező, és egyenlít a Honvéd! És aki battanó gól, vezet a Paks, Szalai!
Na valahogy így kell elkezdeni egy idényt, 6 gólos mérkőzéssel. Így is történt a Paks Ferencváros bajnokin, ahol a hazaiak 4-2-re győzték le Borbély Balázs együttesét. A találkozót Német Kornél közvetítette.
Paksi helyzet, Jusuf most már, Jusuf nem nagyon harcos, Jusuf a 16-oson belül gól, vezet a Ferencváros a 18. percben! Egy előre vágott labda, Jusuf nagyon-nagyon harcos, legyőzi a védőjét, és megszerzi a vezetést a budapesti csapat. A csereként pályára lépő Jusuf góljával, tehát 0-1 az állás. Haraszti újabb beadása, át a hosszúra, ott a visszafejelt labda két ferencvárosi között, egy lecsorgó, és az óriási Zitzer gól, egyenlít a Paks! Már elsőre is ott volt az óriási helyzet Szalai előtt, és aztán jön az egyenlítés! A 24. perc legelején elbélázott a ferencvárosi védelem, és a szerencsétlenkedés, mármint a vendégvédők szerencsétlenkedését kihasználja a Paksi együttes, Pető Milán a gólszerző. Jön majd az ívelés Szabó jobban, oda-oda felé Zohori lett volna végül is a megfejtés, oda-odán túlszállt a labda, Kanikovszki szedi össze a lecsorgót. Kanikovszki térül, fordul, átfordítja vissza Gruberhez. Most jön a beadás középre, ott a fejes gól! Újra vezet a Ferencváros! És azt nézem, hogy érvényes a találat, de hogy ki volt a gólszerző? Botka Endre lesz a találat szerzője, aki előre húzódott. Ott a nagy kupacból elsőre nem tudtam volna megmondani. Botka az, aki ünnepelteti magát a Fradi tábor előtt. 32. perc. Kovácsikhoz került a labda, aztán Pető fölborítja a Botkát, Szalai Zitzerben, gól, 2-2! Egyenlít a Paks, Pető megint főszerepet vállal, Botka nem marad, még mindig lent van a Ferencváros csapat kapitánya, és Pető azzal, hogy leütközte Botkát, tovább tudja tenni a labdát, Szalai pedig a jobb alsó sarokba passzolja, helyezi, pöccinti az Zitzert, 2-2, és 41 perc sem telt el a meccsből. Hát elképesztő. A Paksi kontra csak azért nem lesz veszélyes, igazán veszélyes, mert hogy Szekszárdi rálép a labdára. Horváth kidobja a jobb oldalra, Haraszti a 16-oson belül helyzetben, Haraszti középre, Varga, és aki battanó gól, vezet a Paks, Szalai! Hát ez elképesztő! 55. perc, vezet a Paks 3-2-re! Egy szép támadás, melynek végén Haraszti a jobb oldalról teszi középre, és Szalai első próbálkozását még nagy bravúrral védi Varga. A másodikat viszont már nem tudja. Szalai duplájával először a meccsen, 55 perc játék után vezet a Paks együttese. Eladja a labdát viszont a Fradi, Pető. Pető a 16-os vonalánál, Pető három ember között gól! Kilövi a Balázsot 16 méterről! 4-2! Hát ez elképesztő! Pető óriásit játszik, és az 59. percben 4-2-re vezet a Paks. Azok után, hogy 0-1, meg 1-2 is volt az állás, most már 4-2, és Pető Milán a meccsembere óriási gólt lő jobban a balansóba. Van még egy pár másodperc hátra, és aztán vezényszóra. Mindenki feláll a stadionban, ebben a pillanatban pedig véget ér a mérkőzés. Vereséggel kezdi a magyar bajnokságot a nemzetközi győzelmek után a Ferencváros együttese, Paks FTC 4-2.
A mérkőzés után a győzelmet arató Paks vezetőedzője Bognár György elégedetten nyilatkozott.
Fradi nagyon jól kezdte ezt a mérkőzést, nagyon komoly gondjaink voltak hátul, lett több indításból is gólhelyzet alakult ki, illetve gólt is lőttek. Voltak problémáink, aztán próbáltuk valahogy rendezni a sorokat, és valóban úgy volt, hogy a gólok önbizalmat adtak, és mindig egy picit hozzá tudtunk tenni. Szerintem egész jó játék volt ma a csapatba. Az utolsó 20 percben meg az előnyünk birtokában egy picit azért visszavettünk, úgy is cseréltünk.
Ugye a meccs előtt itt beszéltük, hogy a korábbi válogatott nevek a padról jönnek, de hát itt a kezdőben a fiatal játékosok elképesztő lendületet mutattak, ez mennyire vállalható egész szezonra?
Hát szerintem nagyon ügyes, jó játékosaink vannak. Fizikálisan, ha ránéztél a csapatra, hát körülbelül ilyen 160 körüli 3-4 játékos, de tudnak focizni, van bennük dinamika. Én azt gondolom, hogy szép jövő előtt állnak egyénileg is, és ha meg tudjuk egy Ferencváros ellen csinálni azt, hogy többüket egyszerre berakunk a pályára, akkor szerintem mások ellen is. Szerintem ez a Fradi idén most úgy lát, látom, hogy meg fogja nyerni újból a bajnokságot.
Hát ezt majd meglátjuk. A 4 szerzett gól az mennyire kivételes, ugye legutóbb 2012-ben történt ilyen a Paks esetében a Ferencváros ellen, de tényleg minden egyes góllal jött az önbizalom.
Hát igen, a 4 lőtt gól az egy Ferencváros ellen mindenképpen jónak mondható, de én azt gondolom, hogy a hozzáállás, a csapatjáték, az a lelkesedés, amivel ma mi a pályára mentünk, különösen az első 20 perc után, az példaértékű volt.
A Paks erősen kezdte az NBA 1 2026-27-es idényét, hiszen 4-2-re legyőzte a Ferencvárost az első forduló leggolgazdagabb mérkőzésén. A legnagyobb találat viszont nem ezen a találkozón, hanem a Vasas Győr meccsen született Urblik József révén. Az NBA 2-es és NBA 1-es bajnok összecsapását Tóth Béla közvetítette.
Most egy vasos hiba, ezt használhatja ki Gavrics, aki a földre kerül, kiállítás, ember hátrányba kerül a Vasas, mert hogy Gavricsot egyértelmű gólhelyzetben birkózta le Hely Viktor. Nagy a fordulat, a Vasas lőhetett volna gólt, fél perccel később viszont létszám hátrányba kerül a házigazda. Egy hiba a Vasas védelmétől, Gavrics kapta meg, egy az egyben vihette a kapura, a 16-os előterében viszont Hely Viktor felborította, és emiatt a játékvezető hezitálás nélkül a piros laphoz nyúlt. Umatum, na mi a helyzet, 11-est ítél a játékvezető. 11-eshez jut az Eto, mert hogy Umatumot megrúgták ott a büntető területen belül. Elsőre innen a messziségből nem tűnt ez olyan vészesnek, viszont csak a játékvezető, aki viszont akció közelben volt, határozottan mutatott be a 11-es pontra. Úgyhogy az ember előnyben játszó Eto még büntetőt is lőhet a második félidő első 10 percének végén. Zsejko Gavrics a labda mögött, 57. perc büntető. Gavrics belövi a bal alsóba, helyezte a labdát, vezet az Eto a mérkőzés 57. percén. Zsejko Gavrics a bal alsó sarkát választotta a kapunak büntetőből, engedi a másik irányba vetődött. Úgyhogy Gavrics révén előnyben az Eto. Hidiem szép cselekkel megtartja a labdát. Hidiem még mindig beközépre, Koszta elől a mentés. Nagyon fontos vitális szerelése. Urblik, nagy gól! Urblik József átlövés góljával egyenlít az ember hátrányban játszó Vasas. Úgy tűnt, hogy az Eto felszabadul, de Urblik vitális szerelését követően több mint 25 méterről elemi erővel a felső lécre bombázott, onnan pedig a gólvonal mögé pattant a labda. A Vasas csapatkapitánya bombagollal egalizál. És hát talpon az Ilovszky Rudolf stadionnak a teljes közönség, a gyűrieket leszámítva, óriási gól! Belépünk a mérkőzés utolsó 10 percébe, lassan Huszár válik, és lassan helyzetben belövi. Huszár Marcell előnyhöz juttatja ismételten az Etót. Egyetlen egy kihagyás a Vasas védelmétől, és a bal szélben egy remek mélységi paszt követően a 16-oson belülre betörő Huszár helyzetben, zicserben lépett ki, és lájon alá bökött, így emelte el a kapus mellett a kapu bal oldalába. 89. perc. Urblik szöglet a jobb oldalról. Jön a kapu elé, egyfejes, és egyenlít! Egyenlít a Vasas megint! Elképesztő, hogy az ember hátrányban játszó Vasas megint feláll, Csóka Dániel góljának köszönhetően. 2-2, szögletből a gól. Urbik tekerte be, Csóka elvált az őrzőitől, és 5 méterről a kapunak a jobb alsó sarkába fejelt. Első angyalföldi mérkőzésén a korábbi zalaegerszegi játékos fejjel eredményes. Most már 2-2, a megint csak az arra vonatkozik, hogy megint csak döntetlen. Támadásban az Eto'o, 1 perc még a mérkőzésből, Bíró Barnabás beadását a hosszúra Huszár középre fejeli, és kapufa! Kimarad ez is! Óriási lehetőséget szalasztott el az Eto'o. Dícsi, nem is Dícsi volt az, aki érkezett? De ő veri a gyepet, és így ér véget a mérkőzés. Az utolsó pillanatban is volt lehetősége a bajnoki címvédőnek, hogy végül győzelemmel, óriási küzdelem árán rajtoljon a bajnokságban. A legvégén itt Huszár középre fejelt labdájánál Szép Márton a születésnapos tudott bólintani, illetve helyzetbe kerülni, de a lécet találta el. És a mérkőzés teljes krónikájához hozzátartozik valóban az, hogy hát háromszor találta el a kapufát az Eto'o ezen a mérkőzésen, tehát a szerencsével sem álltak igazán jól ezen a mérkőzésen a győriek. Több mint egy órát emberhátrányban játszva szerzett pontot a másodosztály bajnoka, Vasas Eto'o FC 2-2.
Urblik József lövése 30 méterről óriási erővel vágódott be a felső lécről a kapuba. Jogosan gondolhatjuk, hogy lehet, hogy nem csak a forduló, de az idény egyik, hanem a legszebb gólját szerezte. Az ő értékelése következik.
Hát én mondtam az elejétől kezdve, hogy nekünk jobban fog feküdni az NB1, ha a NB2-es csapatok visszahúzódnak, itt azért van terület focizni, úgy gondolom, hogy minőség bőven benne van ebbe a csapatba. Hát de ugye mindent felülmúlt az a, vagy felülírt az a piros lap, nyilván ott már védekezni kellett, kontrákra várni, de úgy gondolom, hogy ahogy 10 emberrel is lehet már nem azt állítani, hogy nagyobb helyzeteink voltak első félidőben biztos, másikban is volt egy pár, nem vittük végig. De hát ilyen fontosak a pontrugások, messziről eltalált lövések, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk azért. Lehet, hogy jó az a 2-2 ebbe, ahogy így felálltunk, és ahogy jött a piros lap, azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk.
Ahhoz képest, hogy tavaly egyáltalán nem voltatok ember hátrányban, ma kifejezetten jól állt nektek ez a 60 perc, mert ahogy mondtad, előre védekeztetek, és meg volt számtalan lehetőségetek.
Hát úgy van, ez, azt gondolom, hogy nagyon komoly munkát végeztünk azért itt a erőléti edzőknek nagy köszönet jár, mert tényleg azért így végigbírni egy győr ellen, aki azért tud focizni, és tudják járatni a labdát, azért sok futással járt ez, de úgy gondolom, hogy amikor nálunk volt a labda, akkor is volt bennünk váratlan, ki tudtunk valamit találni, úgyhogy bőven benne van minőség ebben a csapatban. És ezt meg is mutattuk, és bízom benne, hogy meg is fogjuk mutatni.
100. Vasasos bajnok itt volt, és hát a forráspont az a bődöletesen nagy gólodott. Mi futott át az agyadon 30 méterről, ez egy káprázatos találat.
Hát ezt mondtam az öltözőben, hogy ha oda kerülünk 25-30 méterre, lőjünk kapura, mert nyilván egyel kevesebben vagyunk, mindig ebben hátrányban leszünk. Most ha eltalálunk, maximum gól lehet belőle, úgyhogy azt mondtam a srácoknak is, hogy nyilván átvettem a labdát, már tudtam, hogy tüzelni fogok, hála Istennek, jól találtam, összejött, úgyhogy nagyon boldog vagyok.
Az első fordulóban pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn is rendeztek mérkőzést, utóbbi napon az MTK találkozott a Zalaegerszeggel. Katona László következik.
Zsejkovics is hátra, aztán egy cseller Beriásvili átveli Maxelt. Egyelőre a labdabirtoklása nem lehet problémája Pinezics Máténak, illetve a csapatnak, mert tartják maguknál. Kata most bal oldalra emeli át, jó az átadása mégpedig Kovácsnak, előtte ott van László, meg az üresbe befutó, mégpedig ott középen megint adta lehetőség, és gól! Vezet az MTK Deles! Keresi az, aki érkezett az ötös vonalánál, remek volt az indítás, de hiába a nagy öröm, lehet, hogy automatikusan beindul mindig a gól után kicsit a zene, de felesleges. Hinora volt az, aki bal oldalról beadta a labdát középre, és az ötös vonalánál érkezett Keresi, a kérdés, hogy lesolt-e vagy sem. Leginkább Hinora a kérdés, mert Keresi biztosan nem volt lesen. Nagyon nézik egyelőre, hogy mi történt, és gól! Megadja a játékvezető Bognár Teát, illetve a VAR leginkább úgy ítélte meg, hogy nem volt lesen Hinora, és akkor a gólszerző Keresi vezet az MTK 1-0-ra. A mérkőzés 14. percében, most aztán felharsanhat ismét a zene. Mariu a felezőnél tovább tudja tenni, olyannyira, hogy Jurek előtt van egy kisebb terület, és aztán Keresi ki tud lépni, mehet a 16-oson belőle, balla előfi, gól! 2-0! 66. percben Keresi ismét betalál, és most már tényleg megvan a második gólja, remek átadás Jurektől, majd aztán 15 méterről ballal a felső sarokba emellő, ezzel most már megduplázza az előnyét, nem csak Keresi a két góljával duplázik, hanem az MTK is 2-vel vezet. Komáromi beadásod a harmadik! Klaus! A két csere összehozza a 71. percben. Komáromi előtt egy kis terület, beadja középre félmagasan, és 5 méterről bepörgeti Klaus a jobb alsó sarokba. Ez az első gólja az MTK színeiben Klaus Milánnak. 3-0, és így most már akkor az MTK az éllovas a tabellán, megsemmisítve a teljes zalaegerszegi védelem és a zalaegerszegi csapat. Támad az zalaegerszeg, az alapvonalon kívülre kerül labda oldalhálóba ráadásul, és akkor itt a vége. Ennyi volt. 3 gól, mind 3 pont a hazai csapaté. MTK zalaegerszeg 3-0.
Az MTK magabiztos győzelemmel kezdte a bajnokságot, és így az első forduló után vezeti az NB1-et. Az Zalaegerszeg portugál vezetőedzője Filipe Cselikája fájdalmas vereséggel mutatkozott be. Érdekesség, hogy az MTK legutóbb is éppen 3-0-ra győzte le a Zetét még az előző idényben áprilisban. A magyar bajnokság 2026-27-es idényének nyitó mérkőzése a Nyíregyháza Újpest volt pénteken. A szezon első találata az újpesté, az első győzelem pedig a Nyíregyházáé. A kommentátor pedig Erdei Márk.
Na most jöhet, amennyi idő ő dobja ki a bal oldalra, és lehet egy veszélyes lövés is akár a bal oldalról, amennyi idő most visszakapná középen, de ebből egyelőre nincsen lövés, hiszen jó a nyíregyházi védekezés. Na majd most is megvan az újpesti gól, az első újpesti találat a szezonban, a gólszerző nem más, mint Bodnár Gergő. Ha már beszéltünk a nyíregyházi szélső védőkről, akkor említsük meg az újpestieket is. Bodnár volt az, aki szépen most belépett a támadásba, és kapott egy jó visszagurított labdát a tavaly 3 asszisztot jegyző Ájosa Matkótól. Ezt követően pedig a lövése ugyan megpattant egy nyíregyházi lábon, lelassult, viszont a kapust is átverte. Tótnak nem volt esélye arra, hogy hárítson. Egy nyíregyházi lábról bepattant a labda a kapunak a bal felső sarkába, de mondom még egyszer, közelről jött a lövés, nagyjából 10 méterről, és Matkót kell dicsérni. Ő volt az, aki szépen készített le a társának, és igen, 10-11 méterről, kicsit jobb oldalról bepattant a labda a kapunak a bal felső sarkába, úgyhogy az első újpesti gól Bodnár Gergőé. Kovácstól egy jó keresztpassza jobb oldalra, Tomát is ugye szépen venni, aztán kiugratja a társát, aki pedig nem más, mint Jovanov. Elsőre ebből nincsen semmi, de aztán a beívelés után Katonához pattant a labda, az ő lábát találta meg, már mint Katona Bálinthoz, aki egyből laposan tette középre. A 16-os jobb oldali csücskétől nem volt messze, nagyjából 14-15 méterre az újpesti kaputól. Megadta a jelet Katona Bálinnak, hogy bal oldalról jön a labda középre. A jobb kezét emeli a játékos be, is íveli, nem is rossz, megvan a csúszatás, és ott van a gól, mondom én. Vajon bent volt? Hát nagy kérdés, a játékvezető egyelőre megadja, meglátjuk, hogy vajon ez majd tényleg gól lesz-e, nyilván meg kell nézni a visszajátszást. Ez a szöglet most jól érkezett középre, Katona Bálint szöglete a bal oldalról, Medved volt az, Medved, a szlovén játékos, aki szépen belerakta a fejét, onnan tovább csúszott, talán szappanos és okolható, mert mint a mellé ütött volna a labdának. Ezt követően aztán a nagy kavarodás volt ott a gólvonalon, és óriási kérdés, hogy vajon tényleg átjutott-e teljes terjedelmében a labda a gólvonalon. Egyelőre még visszajátást nem láttunk, úgyhogy hinnünk kell a partjelzőnek, valamint Rusz Mártonnak, és ezzel kiegyenlít a Nyíregyháza. most már szappanos az, aki lábbal dédelgeti a labdát, aztán egy borzasztó megoldást választ, Pacsinának kiemeli egy lövés Pacsinától, és megvan a nyíregyházi vezetőgól. Egészen eszméletlen, ami itt volt az utolsó nagyjából 10 másodpercben. Szappanos, az újpestiek debütáló játékosa, megpróbálta kiemelni a labdát, ami aztán nem jutott sokáig. Pacsina tudta megszelídíteni azt nagyjából 20 méterre az újpesti kaputól, ezt követően kettőt pattant a labda, és még a levegőben belrúgott egy nagyot Pacsina, az igazából oda lefelé érkezett az újpesti kapus keze mellé, de Szappanos nem tudott elég gyorsan leérni erre a labdára, az ő bal keze alatt, sőt még annak az érintésével besurrant a labda a kapunak a bal alsó sarkába, de hát azért szerintem, aki látja ezt a meccset, azok a szurkolók, vagy éppen nézők, azok mind a szívükre tették a kezüket, megérdemelt ez a második nyíregyházi találat, többet tett eddig 85 perc alatt a mérkőzésen a győzelemért a Nyíregyháza, mint az Újpest. És a játékvezető pedig úgy ítéli meg, hogy akkor, amikor a 7. perc is eltelt a hosszabbításnak, abban a pillanatban belefúj a sípjába, vagyis véget vet a nyitó mérkőzésnek. Nyíregyházi győzelemmel indult a labdarúgó NB1 új 2026-2027-es szezonja, miután Nyíregyházán a hazaiak 2-1-re tudták legyőzni az Újpest gárdáját.
A Nyíregyháza 2000. március 8-a után győzte le ismét az Újpestet. Ez azt jelenti, hogy a lilafehéreknek megszakadt a Spari ellen 16 bajnoki óta tartó veretlenségi sorozata. Fájdalmas vereséget szenvedett a tartalékosan felálló Debrecen is, hiszen 2-0-ra legyőzte a Puskás Akadémia. Olasz Gergőtől hallják a két gól közvetítését.
Lukács viszont már a 16-oson belül támad a Puskás Akadémia, jön a centerezés és jön a vezető gól. Németh András, Zsucsák Balázs pöröl saját csapattársaival, megint egy eladott labdából indíthatott egy villámgyors kontratámadást a Puskás Akadémia egy rendezetlen debreceni védelemben szemben. Lukács kiváló ütemben tolta meg a labdát védője mellett. Aztán a 16-oson belülre keveredett már, és nagyon önzetlenül nem a kapura tört, hanem a teljesen üres érkező Németh András elé tálalt, akinek csak nagyjából 3,5 méterről a teljesen üresen tátongó kapuba kellett pofoznia a labdát. Most viszont egy kontratámadás. Lukács ad remek labdát Németh elé. Németh rácselez Batikra, megismeri őt, és ott a második gól. Németh András az OTP Bank Liga első fordulójában annyi gólt jegyez, mint amennyit tett, vagy amennyit jegyzett a tavalyi idényben összességében. Két gólt szerez Németh ezen a mérkőzésen, és még csak 29 perc telik el a találkozóból. 2-0-ra vezet a Puskás Akadémia. Berke Balázs már a szájába veszi a sípot, és most bele is fúj. Babó Levente nyerte az új vezetőedzők párharcát az OTP Bank Liga 2026-2027-es idényének nyitófordulójában. Debreceni VSC, Puskás Akadémia 0-2.
Babó Levente győzelemmel, Gert Remmel vereséggel mutatkozott be az NB1-ben, igaz, utóbbi a konferencia liga selejtezőjében győzelmet ért el a Pjunik ellen. A magyar bajnokság első fordulójában két döntetlen született, a Vasas Győr összecsapás mellett a Kisvárda is x-elt a Honvéddal. Az első fél időben nem született gól, a másodikban előbb a Kisvárda, majd a Honvéd talált be. Tóth Béla közvetítette.
Matanovic megfordulna, szépen elviszi két ember között már a 16-oson belül. Matanovic, centerezés, Kisvárdai gól! Megszerzi a vezetést Krisztián Herz révén a hazai csapat a mérkőzés 53. percében. Matanovicot kell dicsérni, mert ő ment el a jobb oldalon, az alapvon alig cselezte magát, aztán jobbal beemelte a kapu elé, és érkezett a teljesen szabadon a csapattárs, és közvetlen közelről a kapuba juttatta a labdát. Ezzel vezette hát a Kisvárda. Szöglet a bal oldalról, a kispestiek 6. sarok rúgása. 88. perc. Csontos végezheti el. Csontos a rövidre. Ott az érkező, és egyenlít a Honvéd Baki Ákos találatával. Szöglet után a gól, Csontos adta be. Elnézték a hátvédek, és a hosszú kapufánál érkező Baki betalál a bal alsóba. 88. perc, amikor egyenlít a hátvéd.
Az NB1 2026-os 2027-es idényének első fordulója után az MTK a 3-0-as győzelmének köszönhetően vezeti a bajnokságot, mögötte a Ferencváros ellen bravúros mérkőzést játszó Paks, A harmadik helyen pedig a Puskás Akadémia áll.
Köszönöm a figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Erdei Márk nevében is, a műsorvezető Szabó Szilvia. Adásunk újra meghallgatható a MediaClick oldalon. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan kezdődik a körkapcsolás, a műsorvezető Szegő Tibor lesz. Hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót. Én kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Itt van, utánam jött.
Hagyjon, örökség. Hol van? Sehol.
Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
Filmek Jókai Mór regényeiből.
Nőr megyek a várokhoz.
Szegény gazdagok.